kaptam egy újabb tanítást államképekben. Megmondom őszintén, hogy elég kellemetlen volt, mert vádolva éreztem magamat. Visszavitt az Úristen egy korábbi időpontba az életemben. És engedte, hogy elbukjak. És nem értettem, hogy miért van, miért történik ez, de egy hatalmas tanítást kaptam azáltal, amit láthattam. Azt láttam álmomban, visszavitt, tehát mint mondtam az időben, 20-valahány éves koromban. Külföldön voltam, és albérletben laktam. Többen béreltünk egy lakást, és volt egy srác lakótársam és két lány. És mindannyiunkkal jól kijöttem. De érdekes módon az történt, hogy ebben az álomban az egyik lány olyan gyermetek volt, mind a kettő szép volt, de az egyik olyan gyermetek volt, és a másik olyan nőiesebb, olyan értelemben, hogy csábítóbb. És persze, hogy az, aki olyan gyermetek volt, egyébként így visszaemlékszem rám, mert ugye ez megtörtént dolog, tehát visszaemlékszem rám, emlékszem, hogy ő néhány alkalommal nekem bizonságot tett az élő Istenről. Olyan kedvesen, gyermetek módon, és tudtam, hogy nagyon-nagyon szeretem őt, tehát úgy valahogy közel éreztem a szívemhez, úgy szerettem, mint a testvéremet már akkor. És a másik nő, vagy a másik hölgy az, ő nem hiszem, hogy foglalkozott volna Istennel, ő inkább olyan nő volt, olyan a szó legtestibb értelmében. Sokkal csábítóbb volt. Tehát a másik nem volt csábító, mert ő gyermek volt. Mellesleg azt hiszem, hogy vőlegénye volt neki. És tényleg úgy tudtam ránézni, mint testvéremre, akivel együtt nőttünk fel. Sőt, még a vőlegényre is, őt is megismertem később. A másik az olyan vonzó volt, mert tudtam, hogy nincsen senki egyrészt. Szép is volt, de ő is tudta, hogy szép, és olyan csábító is volt. És visszavitt engemet az Úristen álomban ebbe a szituációba, és arra emlékszem, hogy az egyik lánnyal, aki gyermetek volt, és Istennek a gyermeke volt, bátran kimerem mondani, hát úgy voltam, hogy mókáztunk, játszottunk, teljesen felszabadultunk, és az igazság az, hogy Isten nekem ezt most is megengedte, megadta nekem ezt az érzést, hogy úgy tudjak tekinteni az utitársaimra, akik ugye nőneműek. De nem mondom azt, hogy nőneműek, mert ugye ők már nem. nem. Ők már nem nemek, hanem ők az igében vannak. Tehát ugye az igazságban, Krisztusban nincsen sem nő, sem férfi. És noha aranyosak és szépek, nem tudok úgy tekinteni rájuk, mint nőkre. És remélhetőleg ők sem tekintenek úgy rám, mint férfira. És ez felemelő érzés, óriási szabadság ez számomra, hogy így tudok tekinteni rájuk, annál is inkább, mert nem így ismertem magamat, ugye? Tehát ezt a testet, azt nem úgy ismertem meg, hogy ő csak úgy lazán tudna tekinteni egy szép hölgyre, úgy, mint egy gyermekre, mint játszótársára, vagy mint gyermektársára. De teljesen egyértelmű, ezt a munkát Isten végzi el bennünk a mi szívünkben. De mégis álomban visszavitt az időben, és ott találtam magamat ebben a szituációban. És megmutatta Isten, hogy még az egyik hölgyre, egyik lányra úgy tekintek, mint barátomra, játszótársamra, a másik vonzó számomra, és vonz is. És persze én a test, ugye a testi ember, hát úgy mindent megtettem volna, hogy elcsábítsam. Hogy igazából nem is kellett, hogy elcsábítsam, mert én voltam csábítva. Én csak belementem a játszmába. De egy erőteljes érzés is kapcsolt hozzá az Úristenhez, az álomképhez. És pedig azt, hogy amikor az egyiket csábítani akartam, akkor emlékeztem arra, hogy nekem nincsen kifizetve a lakbérem. Elmaradásom van. Több hónap elmaradásom van nekem. És feltehetőleg ugye az is megtörténik, hogy kirúgnak a lakásból, tehát el kell hagyjam a lakást, mert nincsen kifizetve a lakbérem. Tehát amikor ehhez a másik lányhoz vonzódtam, ez a nyomasztó érzés fogott el engemet, hogy nincsen kifizetve a lakbérem, és nincsen munkahelyem. Nem szerzek pénzt, elmaradásom van. Még amikor a másikkal beszélgettem, vagy játszottam, vagy táncoltam, mint két gyermek táncoltunk, teljesen önfelett voltam, akkor nekem nem volt adósságom. Nem is tudtam, hogy mi az, hogy adósság. Nem tudom, hogy mennyire érződik, hogy mekkora tanítás van ebben az álomban. Ugye kicsit kellemetlen volt, mert valamelyest meg kellett éljem a régi emberi természetemnek a rabságát, és ugye el voltam csábítva, tehát úgy belekerültem, tehát úgy éreztem, hogy kész, Isten is megszűnik számomra, és mindenki. Én csábítani akarok, vagy össze akarok feküdni vala másikkal. Érdekes érzés volt. És úgy már úgy álmomban is bánkódtam, hogy én nem tudok én nemet mondani erre, sőt, megtennék mindent azért, hogy elcsábítsam azt a másikat. Na hát végül az történt, hogy ugye provokált is az a másik hölgy, és elkaptam, és megcsókoltam. És ő úgy tett, mintha, tehát úgy láttam, hogy neki is jó, de abban a helyben, amikor ez megtörtént, ugye megtörtént a paráznaság, úgymond, ő azt mondta, hogy jaj, hát ő el kell menjen valahova, mert valahol fel kell szolgáljon, valami uraknak fel kell szolgáljon. Amúgy olyan munkahelye volt, hogy tehát, ami úgy igazából most nem térek ki arra, mióta munkahelye, de kizsákmányolásról szólt konkrétan. Ennek persze sok verziója van, de ilyen volt a munkahelye valóságban is. És azt mondta, hogy el kell menjen, hogy felszolgáljon az uraknak. Valamit ő meg kell csináljon, tehát fel kell szolgáljon a földi uraknak, ugye? És akkor azt mondtam, hogy jaj, semmi gond, megyek veled, segítek én neked. És már is benne voltam a csapdába, emberek. Már is benne voltam a csapdába. Megéltem újból az idenkerti elbukást. Mert ez volt az idenkerti elbukás, emberek. Az idenkerti elbukás számomra ez volt, amikor ugye serdülőkorban elkezdtem vonzódni a lányokhoz. Amikor már megszűntem gyermek lenni, amikor már tökéletesen megtanultam azt, hogy nem szabad gyermek lenni. Mert mindenki azt mondta, nem volt szabad nevetni, nem volt szabad játszani, fegyelmezve kellett lenni a szó legrosszabb értelmében, gépies kellett lenni, jól kellett tanulni, kellett versenyezni, tehát megszűntem gyermek lenni. Így az örömöm is elment tőlem, tehát elveszettem az örömömet. És utána ugye hát kerestem az örömöt, ezt már több videóban elmondtam, hogy hogyan történik az édenből való kijövetel. Egy fiúnál és egy lánynál. Fiúcskán és egy lánynál, kislánynál. Így történik. Akkor ugye kerestem az örömöt, amit elveszettem korábban, de már nem ott kerestem, ahol korábban megtaláltam, Isten kegyelme által, a játékban, a gyermetegségben, hanem ott kerestem, ahol ugye hát az el volt rejtve. Tehát nyílt titok volt ugye a testiség, a szexualitás. Meg volt tiltva az öröm, hogy játszodjak, meg nevessek, nem volt szabad nevetni, komoly kellett lenni a hittanórán, az iskolában, itthon is, kaja közben, mindenhol. Tehát a gyermekiség, a gyermetegség ugye meg volt tiltva. És amikor elkezdtem keresni az örömöt, és amikor az ember elkezdi, amikor az Ádám elkezdi keresni az örömöt, akkor már nem ott keresi, ahol korábban az volt, és az működött, ugye, működött. Az, hogy ő gyermek lehetett, és örömben volt, az működött. Hanem ugye kereste az ellenkező nemben, ugye. Ő is nemmé vált, ő is nemet mondott, mire? Az életre, a gyermetegségre, az élet örömre, a játékra. Tehát ő egyik hímneművé vált, és a másik nőneművé vált. Egyik Ádám, egyik ember hímneművé vált, és a másik Ádám nőneművé vált. És Éva ugye az nem a nő, hanem az illúzió, mind a kettőnek a képzelete. Tehát a nő számára a férfi az Éva, és a férfi számára a nő az Éva. Csak mi azt hittük ugye nagyon sokáig, hogy az Éva az a nő. Na, de hogy megértsük és erősnek alandozzak el a lényektől, tehát próbálom valahogy kiemelni és érzékeltetni, hogy mi történt ebben az álomban. Tehát ugye ott voltam, ott volt a gyermetegségem, ott volt a gyermeki szívem, és ott volt a gyermekségnek, a gyermetegségnek a megtestesítője, az a lány, aki gyermek volt. És tudtam, hogy hitt Istenben, és olvasta a Bibliát is, nem tartozott semmilyen felekezethez, legalábbis tudtommal. De én azt nem igazán értettem, hogy miért kell egy fiatal hölgy ilyenekkel foglalkozza, mint Biblia meg Isten. Hát élhetne, erre tudtam csak, hát csak élhetne, de ahhoz képest, hogy Istenről beszél, és hogy olvassa a Bibliát is, ahhoz képest jó fej. És úgy tényleg úgy éreztem, hogy vele jól érzem magamat, tehát olyan felszabadító érzés volt vele beszélgetni, nagyon sokat tudtunk beszélgetni, mint gyermekek, a vőlegényével is tényleg olyan szabadságérzés töltött el a valóságban is, amikor együtt lehettünk és együtt beszélgettünk. És ugye ott volt a felnőtté válásnak az opciója is, ugye az a másik hölgy. Most úgy mondanám, és nem elmarasztalással mondom ezt, hogy ő volt ugye a paráznanő, aki csábított és testileg vonzott. És ott már én nem akartam én vele játszani, hanem sokkal inkább ugye közösülni, tehát belemenni ugye a testiségbe vele. Tehát beszélembe is jutott, hogy mit tudom, hogy leüljek vele kártyázni, vagy valami ilyesmi, nem. Testiség. Egyébként tudjátok róla, hogy nincsen, a felnőtt nem lehet vegetáriánus. A felnőtt az húsevő emberek. A gyermek az vegetáriánus, olyan értelemben, hogy ő nem húsevő. A felnőtt az húsevő. A felnőttnek már kell a hús. Persze jó, hogyha lehet játszani valakivel mindent, de kell neki a hús, ugye? Testiségre gondolok. És Isten egy értelemben megmutatta azt a két érzést, hogy mekkora szabadság volt avval a másik lánnyal beszélni, úgy, mint játszótársal, mint egy baráttal. És hogy nem tudtam úgy nézni rá, mint nőre. Miért? Mert ő már nem volt női, nem. Egyrészt azért, mert hit Istenben, foglalkozott Isten dolgaival. Másrészt azért, mert földi értelemben volt neki vőlegénye is, nem volt neki szüksége arra, hogy csábítson engemet vagy bárki mást. És a másik ugye ő idézőjelben szabad volt, vagy rab volt, egészen pontosan rab volt. És ő tudott csábítani, tehát benne volt a Jézabel szellemisége, amit én jól érzékeltem, és nekem is ugye csábító volt. Na de amikor valahányszor rágondoltam, és arra gondoltam, hogy jó volna összefeküdni velem, mindig eszembe jutott az, hogy nekem mekkora adóságom van, hogy nincsen kifizetve a lakbérem, és nincs munkahelyem sem. Pénzt nem szereztem, nincsen munkahelyem, és nincsen kifizetve a lakbér. Tehát éreztem a rabságot. Minél inkább vonzódtam hozzá, annál inkább éreztem a rabságot. Tehát, hogy ez a két dolog emberek együtt jár. A felnőttiség, az, hogy kell dolgozzak a megélhetését, pénzt kell szerezzek, és a szex emberek együtt jár, kéz a kézben, jár egymással. És amikor megfogtam, ugye, és megtörtént a paráznaság, hát most mit mond Jézus a paráznaságról? Mi azt gondoljuk, hogy hát az a parázna, aki mit tudom én, megcsalja az asszonyt, megcsalja a férfit, nem emberek, nem. Akinek a fejében egyáltalán megfordult annak a gondolata, az már paráznaságot követett el az ő szívében, ezt mondta Jézus. Az, hogy testileg nem történt meg, hát az olcsó igaz. Nem történik meg egyeseknél, mert félnek, ugye, másnál azért nem történik meg, mert gyávák, megint másnál azért nem történik meg, mert nincs lehetőségük, nem tudnak, nem nincsen meg az a csábítás bennük, nincsen meg az a hazugság, hazudozási udvallási képesség, ugye, ezért nem történik meg, de a szívükben megtörtént, már rég megtörtént. És akinek a szívében, az agyában megtörtént, annyi, mintha valóságban is megtörtént volna. Miért? Azért, mert az ő lelkében megtörtént, emberek. És csak az számít, hogy a lélekben mi történik. Érthető? A testtel, ami megtörténik, a testtel, ami megtörténik, az csupán a kivetülése annak, ami a lélekben történik. Ezért vannak nagyobb bajban a vallásos emberek, mint a pogányok, mint az istentelenek, úgymond, akik nem hisznek Istenben. Miért? Azért, mert ők, hát ők nem paráználkodnak, ők ügyesek. De hogy mi van az ő fejükben, az ő agyukban, az ő szívükben, az ő lelkükben? Jobb, hogyha azt nem látjuk meg. Ja, én nem gyilkoltam. De mit mond Jézus a gyilkolásról? Ha valakit gyűlöltél, te már gyilkoltál. Ha valakit maga a gyűlölet megfogalmazódott a fejedben, a szívedben, te már gyilkoltál. Miről beszélünk, emberek? Miről beszélünk? Tehát gyilkolni nem csak úgy lehet, hogy valakit leszúrsz késsel, vagy kimész a fronton, valakit a szitával üsz a golyószóróval, nem emberek. Gyilkolni, tehát a gyilkosság a lélekben már akkor megtörténik, amikor valakire megharagudtam, az már gyilkosság. Mert hogyha nem volna test, vagy nem volna térés idő, akkor a instant módon a gyilkosság megtörtént volna. Ha valakit gyűlöltem, vagy ha valakit félrevezettem, hát a hazugság és gyilkosság, hát a félrevezetéssel történik a gyilkosság mostan. Emberek milliói haltak meg az elmúlt években a hazugság következtében. Tehát gyilkoltak, gyilkoltunk. Tehát nagy valaki azt gondolja, hogy a paráznaság az, hogy jaj, hát én senkivel nem feküdtem össze, nem csaltam meg a férjemet, nem csaltam. Bár megcsaltad volna, érted-e? Bár megcsaltad volna. Mert akkor most nem volna képmutató. Érthető? Tehát ezért vannak megkötözve a vallásos emberek is. Azt hiszem, hogy Levike tegnap este csinált egy ilyen videót, hogy hogy legyél inkább hideg, hogy majd forró lehess, de ne legyél langyos. És a vallásos emberek a vallás által benne vannak tartva a langyosságba, a képmutatóságba. Isten tudja, mi van a fejükben, mi van a szívükben, mert senki nem vallja meg. Mi vagyunk ilyen bolondok is, ugye, akiket Isten elhívott és kezd tisztítani, hogy megvalljuk, elmondjuk, hogy te, ez van a szívünkben, ez van az agyunkban. És úgy igazából, ami az államban megtörtént, hát az nem áll túl messze, túl távol tőlem. A testemben az van, emberek. A testem képes arra, ha a lélek meg nem állítja, akkor a test képes arra, ami álomban megtörténhetett volna, Isten nem engedte. Jó, hogy nem engedtem, azért jó, kellemetlen lett volna, hogyha engedte volna. Mert ugye amikor az ember a testbe visszazuhan, és olyan fájdalmas érzés, hogy Istennek azt a hatalmas munkáját, amit ő elvégzett a lélekben, azt én semmivé teszem egy, mit tudom én, egy ilyen gondolattal, egy ilyen kívánsággal, egy ilyen vágyjal. Na, de Isten nekem nem csupán azt mutatta meg, hogy a kettő együtt jár egymással, a rabság, tehát a rabság, a testiség együtt, a testiség egyenlő rabság, emberek. A testiség egyenlő rabság. A testiségből van a rabság. Úgymond a szexualitásból, amit már tanítunk, vannak szexológusok, ilyen, hogy mondjam, ilyen szakemberek, akik ezt elmondják és tanítják gyerkőcöknek, felnőtteknek és mindenkinek. Ebből tudományt csináltunk is, majdnem művészetet, mert az is van. Van művészet is, és van, tehát a szodómiát úgymond feldíszítjük, hogy jaj, ez művészet, ez a szex művészet, vagy nem tudom én mi. Ugye tantra, meg mantra. És megmagyarázunk magunknak, hogy jó, ez teljesen rendben van, hát Isten így képzelte el. Hát ő örömét leli abban, amit mi csinálunk. Örültség, ami történik, emberek. Megkérek szépen mindenkit, nagy valaki engem félreértse, tehát én senkit nem beszélek le a szexről, sőt, ellenkezőleg a Levike mondta, hogyha valaki benne van a házasságon belül, és nem bír magával, csinálj, legyen hideg. Ne foglalkozz Istennel, legyél hideg, csináljad. Addig, amíg jó orvérzésig, amíg jól laksz vele, amíg megutálod magadat, mert akkor fogsz tudni igazából Istenhez fordulni. És ezért is engedte meg Isten a házasságot, hogy ne legyen bűne. Mert a házasságban főképp, ha Istenhez fordulunk, akkor ki tud aludni ez a vágy, ez a tűz. Ez a tűz átalakul az igazság tüzévé. A lelkesedés tüzévé, a játék tüzévé, ugye a gyermetegség tüzévé. Hogyha Istennel vagyunk. Tehát ahogy én magamhoz öleltem azt a lányt, és belementem ebbe a dologba, ebbe az őrültségbe, tehát semmit nem csináltam, csak megcsókoltam, nem paráznaság, ugye. Már abban a helyben ő mondta is, hogy jaj, hát éppen el kell menjen valahova, fel kell szolgálni az uraknak, ugye, fel kell szolgálja a hazugságot, fel kell szolgálja azért van az a film, azt hiszem az Orwell írta azt is, a farm, vagy az állatfarm, valami ilyesmi. Amikor ugye a disznók, a nagyurak ugye ottan esznek, isznak, és többiek ottan éheznek. És neki kellett ő felszólalni, tehát ő megmutatta ugye álomban is, hogy az a nő, tehát nem a valóságban, hangsúlyozom, hanem megmutatta ugye őt, az ő imidzsét használt az Úristen arra, hogy engemet tanítson elézést. Hogy ő felszolgál, ő hozzuk tartozik, tehát ő szolgálja az uraknak. Igen, szép nő, csábító, és kedves is, külsőleg, látszólag nagyon szépen tud mosolyogni, meg minden, és el tud csábítani, de megmutatta, hogy ő szolgálja a rendszernek, szolgálja a nagy uraknak, szolgálja a világnak, vagy bibliai nyelvezettel mondva, szolgálja a sátánnak, a fenevadnak, az antikrisztusnak. És én mit mondtam neki? Jaj, hát megyek én is, már én már kedveskedtem neki. Hát ő már belement, már hadott nekem egy puszit, hogy ilyen megcsókolt. És már bele is mentem a játszmába. Kijöttem az édenből, emberek. És megtörtént az összeesküvés, ugye. Elmentünk a paphoz, aztán össze is adott minket. Aztán majd a halál kivont. A pap végezte az összeadást, a halál meg a kivonást. Miért fontos erről beszélni? Azért, hogy ha valakiben ez rejtve van, ez a dolog, akkor e szavakat hallván hallja meg a lényeget. Ismerjen magára. Hogy ne legyen képmutató, mert Isten a bűnből minket meg tud szabadítani, de a kép, amikor a bűnt képmutatással leplezzük, szenteskedéssel, jaj, hogy milyen jók vagyunk mi, milyen ügyesek vagyunk, hát én nem csináltam, én nem öltem senkit. Az, hogy mi van a fejedben is, hogy mire gondolsz, hogy hogyan viszonyulsz az embertársadhoz, hogy őt gyűlölöd, vagy megveted, vagy lenézed, arról nem beszélünk. Mert te kívül olyan szépen mosolyogsz. Végén ugye, hogy lesznek az idős emberek, hogyan torzulnak el, Úgyhogy a szívük már rég nem mosolyog, a lelkükben már nincsen mosoly, élet sincs a szívükben, de kívül az arcukon van mosoly, van ugye viasz, van plasztikai műtét, van smink, és amikor és vannak műfogak, meg mű minden, és amikor mosolyognak, akkor kiráz a hideg. A gyermeket kiráz a hideg, a gyermeket nem lehet becsapni. A gyermek látja, hogy a halál mosolyog rá, és menekül, amerre tud. Hajat homok menekül. A lélektán, aki, ugye, aki szintén belement a testnek a csábításába, a testnek a mennyországába, az nem látja, hogy az egy műmosoly. Aki testi ember nem látja, hogy az egy műmosoly. Ott nincsen már lélek. Az az ember napok, évek kérdése is fel fog borulni, mert a lélek el van már torzulva. Már, miközben él, a lélek már el van kárhozva majdnem. Szinte azt lehetne mondani, hogy mikor már éltében nagyon sok embernek a lelke elkárhozik. Akkora kárt szenved az embernek a lelke, úgy eltávolodik a gyermeki léttől, a gyermeki állapottól, hogy azt már meg sem lehet menteni jó formán. És hogy ezt megértsük, kaptam egy néhány gondolatot ezekhez az álomképekhez, tehát szerintem idáig is már érthető, aki megérthette már, szerintem mostanig is megértette, hogy miről szól az egész, hogy kéz a kézben jár a rabság, a megkötözöttség, a rendszernek, tehát nincs olyan emberek, nincs olyan, hogy ja, én utálom a rendszert, én nem szolgálom a rendszert, dehogy is nem ember, ha testi vagy, szolgáld a rendszert, minden porcikáddal, minden perceddel, minden óráddal, amit megész naponta, az a testi ember nem tudja nem szolgálni a rendszert. Érthető? Csak a lelki ember, akit Isten újjászült és lelkivé tett teljes mértékben, csak ő nem tudja szolgálni, vagy ő tud kimaradni a rendszer, vagy a sátán, a fenevad szolgálatából. Mindenki, aki testi, és itt a figyelem, a testiség nem csak a szexualitás, na, valaki azt gondolja, többször mondta. Például a falánkság is testiség, amikor az ember olyan farkaséhes, vagy akár farkas szomjas, ugye az alkoholra, az is testiség. A testnek minden öröme testiség. És ez itt mutatja meg nekünk Isten, hogy amikor lélekben vagyunk, mi jóforma nem is vagyunk éhesek. Ezért engedi meg Isten, hogy elhív böjtölni, megmutassa, hogy figyelj meg, nem ettél egy hónapig semmit, és nem voltál éhes. Na ez jelenti lélekben járni. Ki a szabad? Az, aki megehet bármit, mint a disznó, az a szabad? Vagy pedig az, aki ha nem eszik semmit, akkor is teljesen szabad? Ha eszik, akkor is szabad, de ha nem eszik semmit, akkor is szabad. Ki a szabad emberek? És megmutatja Isten, hogy mit jelent a szabadság, amikor valaki lélekben szabad. Tehát az is testiség, minden testiség. Valaki itt valamit mondani akart? Valaki valamit?
Én igen, hogyha be van kapcsolva a mikrofon.
Működik ilyen.
Bocsánat. A héten én is kaptam egy hasonló álmot. Ugye én is meg szerettem volna nősülni, házasodni, és meg is próbálkoztam, de nem jártam sikerrel. Így utólag talán azt mondhatom, hogy hála Istennek. De a héten én is kaptam egy hasonló álmot. Egy rövid álmom volt, egy álomkép. Azt álmodtam, hogy ezzel a fiatal hölgyel talán újra kezdődött valami. És ott voltunk nagymamának a házába. És már nem tudtam úgy nézni rá, mint ahogy korábban testileg, de bennem is ott volt ez a kettősség. És engedtem is, meg nem is. Tehát nem történt semmi, ölelkezés sem volt, de éreztem a szívembe, lelkembe, hogy igen, nyitok felé, és aztán később biztos, hogy újra mentünk volna a testiségbe is, nem kérdés. Csak az álomban azt láttam, hogy emiatt már megint elkezdtem számigálni, hogy akkor többet dolgozni, hogy tudjam az anyagiakat megteremteni. Ennyi volt az álom, de valóban ez van, hogy a szexualitás az egyik legfőbb eleme az, hogy az ember a testiségben, a mulandóságban tartja, és Krisztus erre hív minket, hogy ebből hívjon ki, hogy úgymond nemtelenek legyünk, angyalokká váljunk, mert csak az angyal nem képes szolgálni ezt a szokott emberi rendszer. Csak az angyal képes a léleknek engedni, és ezt végzi el bennünk, akár házasságon belül, vagy kívül. Csak nekem is ezt bemutatta röviden, és nem tudtam hol tenni, de most már így tudottam elmondani hozzá csatom.
Na hát ilyen dicsőséges Isten, látjátok, hogy így tanít minket, egyszerre tanít, mivel ugye egy test vagyunk, többé-kevésbé, tehát olyan értelemben, hogy most akkor nem vagyunk így összetömörülve, mit tudom, egy kis szektába, vagy valami ilyesmi, találkozunk és tudunk egymásról is. Nagyjából egyszerre tanít minket Isten, épp ezért. De ahogy a tegnap este is mondtam, az, hogy engemet tanít, úgy senkit nem tanít Isten. Vagy ahogy téged tanít, úgy senki más nem tanít. Ezért mondtam, hogy a Istennek a legtökéletesebb tanítása a te szavaidban van, nem az én szavaimban. Érthető? Most bocs, ne hallottam magamat, hogy nem nézek senkit sem hülyének, hogy most rákérdezek arra, hogy érthető. A tanítás számodra a te szavaidban van. A te szavaidat használja az élő Isten. Ő tudja, hogy neked mire van szükséged. Miből kell téged kivegyen, kihozzon ahhoz, hogy szabad legyél. Ezért a teljes szabadulás nem a hitben van, emberek, és nem is a vallásban, hanem a hitvallásban. Az, hogy beszél hozzám a lélek, és azt én meg is vallom, ki is jelentem, ki is mondom. Mert ez ugye rólam szól. Ez rólam szól. Tegnap este elmondhattam, hogy amit én látok, és ami velem történik, az csak rólam szól. Mert nincsen még egyetlen olyan ember, aki ugyanazt tapasztalja, amit én. Minden, amit te látsz és tapasztalsz, az csak rólad szól, mert nincsen még egy olyan ember, aki ugyanazt látná és tapasztalna, amit te. Tehát következésképp csak és kizárólag rólad szól, abban a mértékben, ahogy kapod. És érted van, ez az öröm, hogy érted van. Ez az állam is érte van, emberek, hogy engemet megszabadítson, teljes mértékben lemossa rólam a szutykodat, rágyát. Teljes mértékben. Ez a szó, amit mondtál, Edike, hogy ugye ez mekkora botrány, most valaki ezt hallja, hogy arra hív minket Jézus vagy Isten, hogy nemtelenek legyünk. És valaki, hogyha szexfüggő is, neki nem volt más öröme mostanig, nagy öröme, mint a szex. Hát az nem tud más gondolni arról, mint az, hogy, vagyis nem tud más gondolni, mint az, hogy ez a Levike, ez meg van zakkanva teljes mértékben, és a másik is, itt összes, itt meg van zakkanva, vannak blandulva. Nemtelenek legyünk? Na hagyjál már, nem kell nekem ilyen Isten. Legyek ezért nemtelen, még az hiányzik. Még annyi örömöm se legyen. Nincs semmi örömöm, sem a munkába, sehol nincsen, sem az iskolában nincsen. Annyi örömöm vagy, önkielégítést végzek, és akkor most még legyek nemtelen is ráadásul. Én hallom azt is, amikor ezeket a szavakat valaki, egy testi ember hallgatja. Én hallom őt is, és együtt érzek vele, és Isten könyörüljön rajtam, nehogy valakit lenézzek, nehogy valakit megvessek. Mert átélhettem valamilyen mértékben, és átélhetem még mindig ennek a nyűgét, ennek a szenvedését, ennek a nyomorúságát, hogy az embernek ugye nincsen más öröme, mint az, hogy hozzányúl a nemi szervéhez. Azt is titkol, azt is el kell rejtsen, ahogy valaki meg tudja, hogy ő is, tehát mindenki csinálja, de mindenki titkolja, mindenki játssza a szépet, ugye? Vagy mindenki csinálta. Valaki már nem csinál, mert nincs amivel, ilyen is van. Találkoztam ilyen emberekkel. 80 éves, 90 felé van. Ő csinálná, csak már nincs amivel. Még mindig nem szabad, emberek. Mekkora szörnyűség, úgy kell meghalljon valaki, úgy kell valaki meghalljon, hogy vágyik rá, de már nincs amivel. És azért már 89 évesen az ember nem megy el viagráit, már veszélyes is ráadásul, a szívére nézve. Úgy gondolom, hogy fontos erről tabu nélkül beszélni az ilyen dolgokról, mert másképp, hogyha képmutatók vagyunk, akkor tényleg fölösleges a mi beszédünk, akkor senki nem ismer magára, senki nem érti meg a lényeget, hogy hogyan van az emberiség megkötözve a szex által. Közben becsuktam az ablakot, majd beleharangozzanak a felvételbe, mert akkor... Jó van. Oké. Okay. Tehát nemtelenek lenni azt jelenti, tehát hogy ha már ezt szót ejtettünk erről, hogy nemtelenség, Jézus egyértelműen elmondja, hogy Isten egyértelműen elmondja, hogy Krisztusban, az igazságban nincsen sem férfi, sem nő, sem cigány, sem magyar, sem román, sem amerikai, sem zsidó. Nincs. Nem létezik, emberek. Nem létezik. Nemtelenek. Mert most, hogy megértsük azt, hogy hogyan, mert ez a nemiség, az nem csak azt jelenti, hogy ja, ha én fiúcska vagyok, vagy férfi vagyok, nem, emberek. Nem csak ezt jelenti. Hogyan mond az ember nemet Istenre? Tehát minden, amivel én nemet mondok Istenre, az mind a nemiséghez tartozik, nem csak a szex. Nehogy valaki azt gondolja, hogy csak a testiség tartozik, a testiség jelenti a nemiséget, a szexualitás. Nem. Minden, emberek. Hogyha az én identitásom az, hogy ja, én székely vagyok, büszke székely, hát akkor én büszke székelyként mondok nemet Istennek. Hisz Istenben, az igazságban nincsen székely, nincsen román, nincsen orosz, nincsen zsidó, nincsen görög, nincsen katolikus, nincsen református. Tehát minden ilyen identitás, amit mi csináltunk magunknak, hála Istennek szólt, mekkora dicsőség ez is, éreztem a szívemben, menjek, csukjam be az ablakot. Nem néztem meg az időt, de most nézem 12-os, most itt a harangozni fognak egy fél órán keresztül. És becsukattam a dicsőség az élő Istennek. Tényleg szeret Isten. Tényleg szeret. Becsukatta velem az ablakot, mert tudta, hogy az agyvézés fog környékezni, hogy elkezdenek itt harangozni mellette. Na jó van. Tehát a nemiség nem csak az, hogy férfi nem, meg női nem, vagy kisfiú, igen, így a Kinga itten közben, hogy kisfiú sincsen. Tehát hiába mondom, hogy a kisfiúcska, nem, kisfiú sincsen emberek Istenben. És kislány sincsen, csak gyermek van. Gyermek. Nemtelen. Ami azt jelenti, hogy nem mond nemet Istennek. Tehát nem, a két nem, ugye a matematikában is egymást semlegesíti, a két negatív szorzó. Tehát nem mond nemet Istennek. Ez jelenti, hogy nemtelen. Csak igent mond Istennek. Ami azt jelenti, hogy csak lélekben van. Teljes az ő öröme. Hogyha meglátna valakit szexelni, akkor kiakadna, és azt mondja, mi ez a borzalom? Ha most nézd meg, hogyha ha gyermek látja, egy fiatal, tiszta gyermek látja a szexualitásnak bármelyik formáját, megnyilvánulási formáját, őt először undor fogja el. Neki visszataszító az, hogy a felnőttek egymáshoz dörgölőznek. A gyermek számára, én ezt láttam, a gyermek számára visszataszító, amikor egymáshoz dörgölőznek a felnőttek. Neki nincsen arra szüksége egyáltalán, mert teljes az ő öröme. Ő még nem kisfiú és nem kislány, noha külsőképpen ugye van a nemi szerve, ugye, valamelyes, ugye, de még ugye az sincs annyira kifejlődve, tehát egyértelműen nem férfi ő. Ott van egy pisilőkéje, igen. De annyi. Tehát ő nem tartozik, tehát ő nem mondott nemet Istennek még. A nemet azt bele kényszerítik. Erre mondja Jézus, hogy jaj annak, aki egyet is megbotránkoztat, e kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, felnőttet teszi őket, megtiltja nekik a játékot, az élet örömöt, a szabadságot, és azáltal, hogy elkezdenek sérülni, majd serdülni, és felnőtté válni. Tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy hát Isten egy ilyen szadista Isten, aki el akarja tőled venni a szexet, nem emberek. Ha te látnád, hogy mekkora, ha te tudnád, hogy mekkora örömöt készít és ad számodra a mindenható Isten minden ember számára, akkor egyszerűen csak sírnál, hogy fajulhatott el a dolg annyira, hogy az öröm neked a szexből kellett. Tehát itt nem arról van szó, hogy Isten meg akar minket fosztani, hogy ne csináld, ne szexelj, hanem arról van szó, hogy meg akarja mutatni azt a hatalmas örömöt, ami messze felülmúlja azt az örömöt, amit valaha az a néhány másperces, vagy nem tudom én, orgazmus adott neked. Ami mellesleg hatalmas fájdalommal és harccal és háborúval jár, mert hogyha valaki összeházasodik összeházasodsz ugye a feleség, a mennyasszonnyal, a vőlegénnyel, házasságot kötsz, igen, a szex az ugyan érdekes tud lenni, főképp az elején nagyon, vagyis egy ideig, ki mennyire testi, ugye? Olyan gyakran csinálja az ember, és nincsen más öröm, mert a munkát erős nem szereti senki, nagyon kevés kivétellel. Sőt, azt mondanám, aki szereti a munkáját, az már nem is dolgozik, hanem ő játszik. De annak már a szex már nem is annyira fontos, mert örömét leli a munkában. Csak ezt nem veszük észre. Mi ezt nem veszük észre, mert erős senki nem veszi. Ezt a butém az el van rejtve. Nem firtatjuk. Ugye? De ez a valóság. És nem tart sokáig, tehát az öröm az nem tart sokáig, és hogyha az ember nem kapta meg a lelki örömöt, nagyon-nagyon hamar vagy a férfi, vagy a nő elkezd más férfi, más nő után keresgélni. Mert azt hiszi, az van vele elhitetve a sátán médiája által, a sátán filmjei által, az van vele elhitetve, ha talál magának egy jobb pasit, mert a pasi miatt van neki a problémája. Kéne egy jobb pasi neki, aki erősebb, sokkal kedvesebb, udvariasabb, vesz neki virágot, nagyobb a nemi szerve, meg mit tudom én mi, és akkor ő boldog lesz. Ezt hiszik a nők, és a férfiak pedig fordítva, ugyanezt hiszik. hogy ők azért nincs nekik boldogságuk, hát egy csomó dolgoztak is, megszenvedtek a pénzét, a ház is rendben van rakva minden, de még sincsen igazi öröm. Már nem jó a szex. És azt gondolja, hogyha elmegy egy másik nőhöz, akár titkon, akár nyilvánosan, akkor minden oké lesz. De közben nem. Csak süllyed. Süllyed úgymond a bűnben, süllyed az istentelenségben, és Isten tudja, hogy valaha ki fog-e tudni majd jönni a mocsárból, a bűn mocsarából, az istentelenség mocsarából. Mert aki annyira belemegy a testiségbe, egy idő után már a lelke teljesen kihűl. Teljesen elfelejti azt, hogy volt valamikor lelki öröm. Testi öröm. Mint a kutyáknak, s a disznóknak. Kemény téma, de ezt adta Isten? Most akkor én miről beszéljek? Mi másról beszéljek? Ezt adja Isten? Mert nem értjük, még mindig nem értjük a teremtéskönyvét. Nem értjük az elbukást. Hogyan buktunk el? Nem értjük. Hát ha nem értjük, hogy hogyan buktunk el, akkor hogyan igazoljunk meg? Hogyan igazolnánk meg? Jézus nem varázsló, nem az Aladdinnak a csodalámpájából jött ki Jézus. Nem. Istennek a tökéletes gyermeke. Jézus is megmutatta, hogy mit jelent teljesen szabadnak lenni, legyőzni a halált, legyőzni a testet, sőt, a testtel úgy bánni, mint ahogy én bánok az ingemmel. Este leveszem, reggel felveszem. Ezt megteti a lélek, a tiszta lélek megteti a testtel, fizikai testtel. De nekünk ez túl magas. Ez hülyeség, ez baromság, ugye? A testi embernek ez az őrültség, ez baromság, egyértelmű. Ő nem tudja azt mondani, hogy jó, ez mekkora igazság, persze nem tud ilyet mondani. Hát, hogyha az ember a testtel azonosul, akkor nem tudja azt, nem tud ő ilyet gondolni sem, hogy a léleknek, a tiszta léleknek van hatalma bármikor letenni a testet és újra felvenni azt. Azt a hé. Tehát ezért mondja Isten, hogy a felnőttek nem lehetnek szabadok, csak a gyermekek. Amíg gyermek volt, lehet, hogy valakinek csak 2 hét gyermekkora volt, valakinek még annyi sem, Isten tudja. De az ember csak addig volt szabad, teljesen szabad, amíg ő gyermek volt. A felnőttek már nem lehetnek szabadok. Miért? Azért, mert a felnőtt az már attól felnőtt, hogy ő vagy hímnemű, vagy pedig nőnemű. Tehát nemet mond. Nemet mond úgy, mint kan, vagy nemet mond úgy, mint ugye nőstény. Isten bocsásson, ilyen durán fogalmazok. Nemet mond úgy, mint székely, nemet mond úgy, mint magyar, nemet mond úgy, mint zsidó, nemet mond úgy, mint orosz. Teljesen mindegy ember, ez mind nemet. Ezzel mind nemet mondunk. Nemesség a szó legrosszabb értelmében, a nemet mondás. Mert Istennek a gyermeke az nem orosz, és nem is zsidó, Jézus nem zsidó, az teljesen biztos. Nyugodtak lehettek, akit zavar az, hogy Jézus zsidó volt, nyugodt lehet abban, hogy Jézus nem zsidó. Noha zsidónak született, de amikor ő már Krisztus, ugye ő Krisztus, akkor ő nem zsidó, sőt megtagadta, sőt a zsidók üldözték őt, ők ölték meg. Mert ő nem zsidó, nem akart ő zsidó lenni, nem akart ő zsidó módon ünnepelni. Ő Istennek a gyermeke kívánt maradni, neki nem volt semmi más kívánsága. Csak hogy Isten gyermeke maradjon, az nem zsidó, nem is cigány, nem is magyar, nem is román. De ez felfogadatlan, nem is igazgató. Nem is bíró, nem is tanító, nem is utcaseprő. Ez kemény emberek, hogy ezek az identitások, ezek mind a nemiségről szólnak, a nemiségről. Az, hogy szexelünk, ez csak a végső kifejeződése annak, hogy nemet mondtunk Istennek. Mert ahhoz, hogy valaki oda kerüljön, hogy elkezdjen valakivel paráználkodni, szexelni, úgymond, azt megelőzi sok minden. Ugye a férfivá válás. És a nővé válás, ugye? És az nem azzal kezdődik, hogy elkezdünk szexelni, hanem az teljesen másképp kezdődik. A legegyszerűbb, most mondjuk ki így őszintén, hogy mik vannak, tehát hogy mi által lesz a kisfiúból, először is kisfiú, meg kislány, hát úgy ugye azt nevelik úgymond belé, tehát ezt fogadtuk el, ugye, megegyeztük, egy egyezmény, egy ilyen uniós standard, világuniós standard, ugye, hogy egyik kisfiú és a másik kislány úgy öltöztetjük, úgy neveljük, és így tovább, és így tovább. Tehát a nem, az bele van nevelve a gyermekbe. Amikor elkezdik őt nevelni, akkor ő kezd, ugye, azonosulni a nemmel. A fiúcska nemmel, és a kislány nemmel. Mert hogy miért mondom ezt? Azért, mert a gyermek teljes emberek. A gyermek teljes, ő benne nincsen nem, benne csak igen van. Ő teljes ember, benne van a mondjam azt, a férfi, a hím és a nőnemnek minden pozitív attribútuma, hogyha úgy tetszik. Minden pozitív tulajdonsága. Tehát tökéletes nő és tökéletes férfi. Teljesen tökéletes, de a szó legjobb értelmében. De nem jó ez, hogy férfi, nem, a férfi és a nő az nem jó, tehát gyermek. Ezt nem lehet másképp mondani. Szerintem nem is szabad ezt másképp mondani. Gyermek. Ha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, nem fogjuk meglátni Isten országát. Na ugye ez már kezd bele, tehát ezt kezdik ugye belenevelni a gyermekben már ugye egész kicsikorától kezdve ugye, hogy ő kisfiú, meg kislány is, és elkezd kisfiúként működni, kisférfiként működni, és kisnőként, kisasszonyként kezd működni a gyermek. Na, de ami a legfontosabb, ami teljesen nyilvánvaló mindenki számára az, hogy milyen a férfi. Hát erős, nem, és uralkodó. A férfi erő, egyenlő erő, plusz uralkodás. A nő egyenlő szépség, plusz csábítás. Ennyi. Tessék. És ezt kezdi ő megtanulni, hogy legyen erős. A férfinak erős kell legyen, erős kell lennie. Ezt tanulja már óvodában. És mi azt hiszik, hogy jó, ez normális, ez teljesen normális. Persze az elbukott világban emberek a rothadásban normális, de ez a normális, ez a norma a rothadásba visz minket, még a lelket is emberek. Nem csak a testet, még a lelket is a rothadásba viszi. Tehát milyenek a férfiak? Erősek és uralkodók. Milyenek a nők? Szépek és csábítók. És tessék, ha valaki nem tanulja meg tehát ha valaki nem lesz kis férfi, ugye kisfiú, kis férfi, vagy valaki nem lesz kisasszony, az nem lesz, nem akar szép lenni, és nem akar csábítani. Ez ő gyermek marad. Aki nem lesz kisasszony, az nem lesz, nem akar szép lenni, és nem akar csábítani. Aki nem akar kis úr lenni, kis férfi lenni, az nem akar erős lenni, és nem akar uralkodni. De hogyha ez már megtörtént emberek, már pedig megtörtént, mindannyian, a legtöbb emberrel megtörtént, nagyon kevés kivétellel, Jézus beszél a kivételről is, de megtörtént. Én is ugye kis férfi kezdtem lenni, és láttam, hogy a fenevad mutatta nekem, a fenevad képernyőn mutatta, hogy mit jelent férfinek lenni, gladiátornak lenni, erősnek lenni és uralkodni. És kezdtem ezt gyakorolni. És ennek a végkifejlete a szex az én részemről. Megfogom azt a nőt. Tehát én például most Isten bocsássa meg, én amikor ugye még régebb ilyen bulikat is szerveztem, meg minden. Szerettem nagyon táncolni. Nem volt olyan, hogy oda megyek valakihez is. Megkérdem, hogy szabad lesz, vagy valami ilyesmilyen nem volt. Én megfogtam, és már táncoltam vele, neki nem volt más választása. Borzalmas ezzel szembesülni emberek. De ezt én megtanultam férfinak lenni, erősnek is, és gladiátor voltam valamilyen különböző területeken, mint minden férfi. Minden férfi gladiátornak van nevelve. Én is valamiben első kellett legyek. Erőben, vagy ez itt volt ugye testedzés. De még a kurválkodást is megtanultam, valamennyire még nő is voltam. Megtanultam még csábítani is. Borzasztó emberek, borzasztó. Így visszagondolni arra is, ezt így kimondani. Hát remélem úgy kimondom mostan, hogy eltűnik belőlem. Hát én most abban kezdek reménykedni, miközben ezt mondom, hogy úgy kimondom, hogy bent nem marad semmi ebből az őrültségből. Tehát megtanultam a szó legrosszabb értelmében férfinak lenni. Erős, agresszív, uralkodó. Nem volt más választása, de nem volt olyan, hogy szabad lesz táncolni, ilyen, nem, ilyen, én soha nem kérdeztem senkitől sem, hogy szabad lesz táncolni. Fogtam meg, és már vittem. Ez az igazság. Ez az én. Ez a sátán emberek. Ez a fenevad. Ez az igazság. És akkor innét, ettől tovább, ugye, már csak egy fél lépés volt a szex. Fél lépés volt ugye a házasság, ugye, meg az unalom, hogy jó, hát már nem olyan a szex sem, semmi sem olyan. Tehát nagy őzi, nász éjszaka, meg lakodalom, meg minden, nagy ünnepség, és eltelik néhány hét, néhány hónap. És mivel nincsen Isten, és nincsen lélek, égünk ki, és akkor jön a perverzió, Szodoma és a Gomora, jön a gruppenszex, jön a párcsere, jön a pornó, összeesküvés hátán megegyezzük, drágám, ha te belemész ebbe, akkor én belemegyek abba, és addig menjünk ebbe is, abba is, amíg disznókká válunk emberek. A Biblia nem hiába használja a disznót, mint jelzőt, mint borzalmas jelző, tisztátalanságnak a legfőbb jelzője, példaképe, jelképe. Így leszünk disznók emberek. Így kezdődik, hogy te szép leszel, csinos leszel és csábító leszel, én meg erős leszek és uralkodó leszek. És amikor ez a kettő találkozik egymással, menjünk bele a disznó állapotba, a Szodoma és a Gomora állapotba. És persze, hogy elkárhozik a lelkünk. Mit jelent, hogy kárt szenved a lelkünk? Hát a gyermeki lélek, aki örökölhetné az életet, aki örökön élhetne, az kárt szenved. Isten nem a disznóknak szervezte a mennyek országát, tervezte a mennyek országát, hanem a gyermekeknek, akik örülnek és örömüket lelik a játékban. Akik nem akarnak sem erősek lenni, sem uralkodni. Nem akarnak sem szépek lenni, sem csábítók, nem akarnak senkit sem elcsábítani. Nekik tervezte Isten a mennyek országát. Ezért mondja a lélek azt, hogy a felnőttek nem lehetnek szabadok. Ők nem mehetnek be a mennyek országába. Sem a katolikus, sem a református, sem a hitgyülekezetes. Egy felnőtt sem láthatja meg a mennyek országát. Csak a gyermekek. Akik gyermekké lettek, akik újjászülettek. De az ember nem is tudja, hogy van újjászületés. Azt hiszi, az az újjászületés, hogy bemerítik őt egy kádba, és elkezd nyelveken szólni. Nem emberek. Nem. Azt vagy elvégzi Istennek a lelke, Krisztusnak a lelke személyesen valakivel, vagy nem végzi el. Senki nem születik újjá attól, hogy beáll egy gyülekezetbe, vagy bemerítik őt egy fürdőkádba. Senki az ég adta világon. Senki. Senki. Azáltal, hogy valaki bemerítkezik Jézus az élő vízbe, ami nem más, mint Jézus szava, belemerítkezik, és átmossa az őt, átmossa teljes mértékben, és gyermekké formál, lemossa róla a felnőtti kérget, lemossa a gyermekről a felnőtti kérget. Na az igen, az újjászületik, de az, akit becsobbantanak egy fürdőkádba, vagy a Balatonba, az nem lesz újjászületve, emberek. Tehát én ezt azért mondom, és nem elmarasztalásra mondom, hogy ha valaki magára ismer, meneküljön meg, senki ne áltassa magát, senki nem születik újjá azáltal, hogy bemerítik őt, bekerül egy gyülekezetbe, és ottan hallelujázik az elsősorban. Senki az ég adta világon. És figyelj meg, hogy Jézus milyen keményen szól, azt mondja, hogy a leges legnagyobb a mennyek országában nagyobb, mint a kiáltó szó. Emberek, a kiáltó szó nem örökölheti a mennyek országát. Ez is nagyon kemény. Annál is inkább, hogy ezt a bélyeget úgy valahogy, hát na, magamra vettem, rám adatot, vagy nem tudom, én sem már pontosan mi történt. De én meg kell szabaduljak, én nem lehetek kiáltó szó. Szerinted Jánosnak a fejét mit kellett levágni? Vagy Pál apostolnak a fejét jelképesen is miért kellett levágni? Ennek van jelentése, hogy Jánosnak a fejét levágták, hogy megszabaduljon attól, mert igen, azt mondta Jézus, hogy nagyobb volt, mint az összes prófét együttvéve. Az Illés lelke volt benne. Nem reinkarnáció, emberek. Nem reinkarnáció. Illésnek a lelkével, lelkületével jött. Hatalmas prófita volt János. Prófétánál is nagyobb volt János, de a leges legkisebb a mennyek országában. Nagyobb, mint János. Nem beszélve rólam, akár ugye. Nem kell a mennyek országába kiáldozni, emberek. Itt egy darabig helye volt ennek, és Jézus is egyszer-kétszer kiáldozott, de azt is megbánta szerintem. Mert el kellett menjen, gyötrődjön, és nekem Isten megmutatta ezt. Amikor keményebben szólok, utána nekem jött a gyötrelem. Meg kellett töressek teljes mértékben, meg kellett törjek, hogy puhuljak fel újból. Mert volt, hogy megengedte Isten, hogy kiáltozzak. És szükség is volt arra. De az nekem nem jó. Az, hogy Jézus az ostorra szétverte a zárusokat, az neki nem volt jó, emberek. Az szükséges volt, hogy megtörténjen, de az Jézus számára az nem volt jó. És elment egyedül, félrevonult, és gyötrődött. És sírt. És megéltem ezt, emberek. Én tudom, hogy miért mondom ezt. Én is megéltem valamilyen mértékben. Meg kellett éljem. Amikor bekeménytettem, utána, noha annak helye volt, arra szükség volt. Egyrészt az én kemény szívűségem miatt, az én szembesülésemért, és azokért, akik hallgatták azt, amit mondok, erre szükség volt. De mivel bekeményedtem, nagy Isten, akkor meghaltam volna, akkor én sem láthattam meg a mennyek országát. Persze Istennél nincsenek véletlenek, tehát nem engedi, hogy csak úgy kiessünk a világból, miután ez megtörténik. Utána gyötrődnöm kellett, össze kellett törjek teljes mértékben. Volt, hogy sírtam, sírnom kellett. Újból fellágyuljak, újból gyermek lehessek. Abból az állapotból kijöjjek, a kiáltó szó állapotból kijöjjek. Mert a kiáltó szó, emberek, nem örökölheti a mennyek országát. Ha az interneten fogok még beszélni, és Istennek úgy kedves, akkor ezt a kiáltó szót, én ezt valahogy, ha Isten azt akarja, akkor ezt le kell cseréljem. Még véletlenül se kezdek kiáltozni. Ezek kemény dolgok, ezt nem tudom, hogy aki felfogja, felfogja, aki nem, nem. Tehát ezt csak lélek által lehet megérteni. A kiáltó szó nem örökölheti a mennyek országát. Tessék. A felnőttek nem lehetnek szabadok. Egy sem. Sem a néni, sem a bácsi. Múltkor találkoztam Balatnak az anyukájával, és mondta, hogy hogy Magdi néni, és mondom, meg akarsz halni, vagy sietsz a temetőbe? Nem is tudom, hogy mondtam, valami ilyesmit mondtam. Sürgősen meghalni. Ne öregíts magadat. Nem jó neked az, hogy gyermek lehetsz, Magdi néni. Vagy akármilyen néni, teljesen mindegy, akármilyen bácsi. Magdi néni nem örökölti a mennyekországát. Csak a gyermek. Nem is a kislány, a gyermek. Attila bácsi, szó sem lehet róla emberek. Attila bácsinak nincs zéró az esélye. Mínusz végtelen. Valahol az esélyem a zéró és a mínusz végtelen között van. Én azonosultam, Attila Isten ostora, meg a kiáltószó, meg mit tudom én mi. Teljesen biztos, nem fogom örökölni mennyekországát. Teljesen biztos. Téma lezárva. A felnőttek nem lehetnek szabadok. Hát a szabadság az az a mennyekországa. Hát a minap arról volt szó, hogy a gyermek nem tud meghalni. A gyermeket azért kell felnőtté tenni valamiképp, úgymond beintegrálni a társadalomba, mert másképp az történne, hogy nem halna meg. Nem halna meg, és akkor rájönnénk arra, hogy hoppá, van halhatatlanság, ez nem fog meghalni. Látnák azt, hogy 500 éves is nem halt meg. Hát miért? Azért, mert nem volt sem bölcsődében, sem óvodában, sem iskolában. Sem a Fideszben nem volt, sem a szocialisták között nem volt. Nem ment be a felnőttek világában. Nem tud meghalni emberek. Nincs amitől meghaljon.
Most valamiért a lélek felhozza is. Isten látja a lelkemet. Nincs vádlás. Egyáltalán nincs vádlás, mert nincs értelme. Az nem segít senkinek. Csak hogy megláthatjuk most, hogy beszélünk erről, a lélek adja, kijelenti általunk, hogy mire hív valójában Krisztus, hogy a gyülekezet mekkora megtévesztés, hogy mennyire benne tartják a testiségben, és tényleg hárítanak Istenre, hogy Isten is ezt akarta. Ő akarta az, hogy legyen férfi és legyen nő. Hát hogyha Isten ezt akarta volna, akkor Jézus alapból kellett volna übereje legalább Salamont, hogy akkor neki legyen 1000+1 felesége, hogy akkor ő mutassa meg a tutit. De nem. Jézusnak nem volt felesége, nem kellett, mert ő gyermek volt. Ő itt test, felöltötte a bűn testét. Lehetett volna nő is. Lehetett volna, ahogy volt férfi testet, mindegy, mert nem a test a lényeg, hanem a lélek. A gyermeki lelkület. Hogy akkor Jézusnak nem volt felesége, nem kellett, nem vágyódott arra, hogy most gyermek legyen, és hogy vagy felesége legyen, és gyermekeket, unokákat, dédunokákat csináljon. Hát azért, mert nem ez volt Istennek az elképzelése. Ha Istennek ez lett volna az elképzelése, akkor Jézus egyből ezt csinálta volna, megerősítette volna, hogy igen, jobb kettőnek, mindegynek, és hozta volna fel Mózes. Tehát ezt nekünk jelentette atyánk, hogy a Biblia hű és igaz, mint a szerzője, ezért van benne annyi hazugság, és ő leír mindent leplezetlenül, de a Krisztus lelke tudja csak megvizsgálni azt, hogy milyen lélekből van szólva, mikor Ádám azt mondja, hogy ó, ez igen, Éva, ezért elhagyom atyámat és anyámat. Ugye ő ezt Istenre értette, azért, hogy legyek vele egy, hogy tudjak vele összekötözni, összeesküdni. Jézus meg a pont az ellenkezőjét mondja, aki Isten lelke által, hogy aki el nem hagyja, nem lehet velem egy. Tehát ottan egy szakítás történt. Ő szakított a lélekkel, a testért, saját magáért, a saját elképzeléséért. És tudom, én megértek én is mindenkit. Én soha nem gondoltam volna, hogy én valaha a farkamat el tudom engedni, és a focit. Még mikor szabadrugás rúgtam, még akkor is kacagtak a többiek, hogy a petyemet fogtam. Mikor rúgtam el a labdát. Én nem vettem észre, de többiek kacagták, hogy miért fogod meg, mielőtt elrúgod a labdát. Mondom, én?
Azóta kapalát.
Azóta célzó pisztoly, Istenem. Hát tényleg most kacaghatok a nyomorúságon, de valóban ez volt. És nem azt mondom, hogy ez volt, hanem ha nézek a testre, a lélekről elfordulok, akkor ez van. Tehát nem tudtam volna elengedni, sose gondoltam volna, menje, ez az én életem része, ez az alap. Napi 3 adag, mint az étkezés, reggel, délbe, este, de lehet uzsonnas, 10 óra is, mit tudom, nasizás, meg minden. Így voltam a focival, így voltam a farkammal. Örökké verekedtem vele, sose bírtam vele, mindig összekaptam. Ő provokált, én meg engedtem a provokálásnak, és összeverekedtem vele, és elvertem a fejét. valóban ez volt, és én sosem gondoltam volna, hogy én az életemet így fogom látni. Ez Istennek a dicsősége, az ő élő valósága, hogy ő él, hogy ő újjá teremt, ő új dolgokat mutat, kijelent, és azt belém helyezi, újjá teremt, új gondolatokat, új érzéseket, új vágyakat ad. Hát, és ezt a gyülekezet pont az ellenkezőit csinál Jézus és Isten nevében. Sokkal erőteljesebben benne van a gyülekezetben a testiség, mint a, hogy mondjam, a világiakban, a világi emberekben, akik egyszerűen élik az életüket, és józanul Isten lelke által látják mindennek a hiába valóságát is. Szépen lassan Isten látom, hogy őket le tudja vetköztetni. Nem mennek bele a képmutatásba, a szenteskedésbe, hanem egyszerűen élik az életüket, és Isten tudja vezetni, és mindennek ki tudja jelenteni a hiába valóságát, a mulandóságát, és keresi ő lelkében az örök kincset.
Erről azért fontos beszélni, mert ez van nagyon sok emberben. Ott van úgy, hogy Istenről és Jézusról beszélnek, ugye? Ott van az leplezetten, és Isten tényleg azt akarja, hogy a szabadságot, a szabadítást teljesen elvégezze bennünk. De sok ember úgymond jó úton van, de ott van a felszín alatt, ugye el van rejtve ez, amiről most itten beszélünk. És azt akar Isten, hogy azt felhozzuk és kivessük onni teljes mértékben, hogy megszabadítsa őket. A szabadítást végére pontot tegyen a mindenható Isten. Ezt akarja. De ha nem beszélünk erről, hanem ilyen szenteskedve glory halleluja, akkor nem lesz szabadulás emberek. Nagy kellemetlen meglepetés a végén. És tényleg az fog történni, hogy úgymond néhány pogány meg fogja látni a mennyek országát, azt mondja, puh, ez mi az? Ilyen még nem láttunk. Nem is hallottak a Bibliáról semmiről, de viszont józan gondolkodással, józansággal leélték az életüket. Természetesen ugye volt szex, nincs szex, eljutott, semmi gond, végigmálottan fogatlanul nevettek egymás mellett, a férfi és a nő idézőjelben már két gyermek, ugye, és meglátták a mennyek országát. Nem is tudták, hogy van Biblia. És meg fogják látni mennyek országát. Isten nekünk megmutatta, hogy lesznek, ahogy Jézus mondta, más akkorból is vannak nekem juhaim, bárányaim. Lesznek emberek Nepálban, a magas Himalájában, akár az Andokban, ugye, ott a Dél-Amerikában, akik Bibliát nem is láttak, és meg fogják látni a mennyek országát. És mi, akik a Bibliáról beszélünk, és beleesünk a szenteskedés bűnébe, nem látjuk meg emberek, tehát ha mi gyermekké nem leszünk teljes mértékben, nincs, ahogy meglássuk. Lehetetlen. Ha Jézusnak a nevét kimondom naponta 5 milliószor, akkor sem fogom meglátni. Ügyeljetek, emberek. Könyörgöm. Ügyeljetek. Ügyeljünk. Sőt, inkább kívánjuk és hagyjuk, hogy Isten ügyeljen ránk, mert a vallás az a sátánnak a legerőteljesebb fegyvere. A vallás az atombomba, az elbújhat a vallás mellett, emberek. Hát az atombomba, mit tudom én, megöl egyszerre 1 millió embert lemészáról. De az 1 millióból tegyük fel lesz 100 000 vagy 200 000, aki tiszta lélek is meglátja mennyek országát. De a vallás az 1 millióból 1 milliót fog elpusztítani. 1 millióból 1 milliót, emberek. Beleviszi az embereket a szenteskedésbe, a képmutatásba, és lemészárolja a lelküket is. Na, attól féljetek. Az oroszoktól, meg az amerikaiaktól jönnek az ível, a paritjával, csúzlival, golyószóróval, vagy akármivel jönnek. Na, attól féljetek, ne tőlük féljetek. Mert ők a lélekkel semmit nem csináltak, a léleknek nem állhatnak. A katona, a szerencsétlen katona, ő sem akarta, de félti az életét, ugye ő is test, és akkor lövi a másikot. Hogy ne őt lőjék meg, ne tőle féljetek, mert ő a léleknek nem árthat. De a vallás, emberek, szinte biztosra megy. Az Antikrisztusnak a legkeményebb eszköze az nem a Kalasnyikov, a golyószóró, az atombomba, de nem is a Covid, emberek. Nem is a Covid, hanem a vallás. Hogy melyik felekezet? Az összes. Az összes, emberek, az összes. Tudom, hogy keményen hangzik, és én is muszáj elmondjam, amit Levik elmondott. Hogy ezt Isten könyörüljön rajtunk, ezt nem elmarasztalással. Én nem vagyok több, mint bárki. Nekem meggyőződésem, hogy a hit gyülekezetében most is vannak olyan emberek, akik közelebb állnak lélekben Istenhez, mint én. Gyermetegebbek. Én nem róluk beszélek, hanem a szervezetről, amely képes lemészárolni az ő lelküket, az a rendszer, ami képes az ő lelküket elfolytani, megfolytani, belevinni a felnőttiségbe, annak a legócskább, legocsmányabb formájába is benne tartani, Isten nevébe, mert Isten azt akarja, hogy szexelj. Hát így kedves Istennek. Ő Isten teremtette a férfivá és nővé, nem. Emberré teremtette gyermekké az embert. Adám, egyenlő ember. És az nem férfi és nem nő. Nincsen benne nem, csak ige van benne. Igen van benne. A tökéletes Ádámban, Krisztusban. A felnőtt nem tudja. Tehát még egyszer olvasom a címet, muszáj. Tehát muszáj ismételjem, mert hogy legyen teljes a kép itten. A felnőtt nem, felnőttek nem lehetnek szabadok. Nem örökölhetik az életet, nem örökölhetik a mennyek országát, csak a gyermekek. A felnőtt nem tudja, hogy csak akkor nyerheti vissza a szabadságát, a gyermekké válik. Nem tudja a felnőtt ezt. Amikor én kezdtem felnőni, ugye serdülőkorban, ugye serdülőkor után kezdtem felnőtté válni, nekem, hogyha valaki azt mondta volna, hogy csak akkor lehetek szabad, ha gyermekké válok, én azt mondtam neki, hogy hagyjál már békén, tehát hagyjál búsíttel, hülyeséggel, hazugságokkal. Hát én voltam gyermek, én csomót kínlódtam. Hát bűn gyermeknek lenni ebben a világban. Én nem voltam szabad, meg voltam kötözve. Be voltam kötözve, mint egy marha az istállóba, a padba, az iskola padjába. Én nem voltam szabad. Én most azt mondom egy 14 évesnek, 12 évesnek, hogy csak akkor leszel szabad, ha újból gyermek leszel, megmondja, hogy teljesen megbolondulta. Alig várja, hogy felnőjön, valahogy váljon szabaddá. Mert gyermeknek lenni bűn Székelyföldön. Magyarországon is bűn emberek. Az egész Kárpát-medencében, az egész világon, a nap alatt, mindenhol bűn gyermeknek lenni. Ezért a gyermeknek, én hiába mondom azt, hogy egy serdülőkorú gyermeknek, hogy akkor leszel szabad, ha gyermek leszel. Hagyjál már engemet a hülyeséggel, én most voltam gyermek, egy csomót szenvedtem. Ütöttek, vertek, vágtak. Megszégyenítettek, mert négyes kaptam, és nem ötöst. A szégyen, a versenyeztetés, a tiltás, a parancs, meg minden. Én nem akarok már gyermek lenni. Ki mondta ezt a nem akarok felnőtt lenni? Nem akar ő már felnőtt lenni? Sírva. Talán Móricz is mondnak valamelyik regényével. Nem tudom. Mindegy. Nem akar diák lenni, vagy nem tudom én. Ő azt hitte, hogy ha diák lesz, akkor az milyen szuper lesz. Én nem akarok én már diák lenni. Gyermek nem lehetek a kis mazsolával, a kis kutyával, nem lehetek. A felnőtt már nem tudja. Tehát mi az, hogy felnőtt emberek? Már serdülő korban a gyermek elfelejti azt, hogy csak akkor nyerheti vissza a szabadságát, ha gyermek kiválik. Serdülőkor előtt azt a hazugságot súlykolják belé az ő fejébe, hogy ő akkor lesz szabad, hogyha felnő. És lesz ő valaki, állatorvos, tyúkoltó, egy tudom én, villanyszerelő, vagy űrhajós, katona, ugye, vadakat terelő juhász, meg társai. Mantra, sátáni mantra ember a dalokban, a gyermek dalokban benne van a sátáni mantra. Tudom, hogy furcsán hangzik, de kérjétek Istent, és megmutatja, hogy mi az igazság erről. Tehát már el van 14 évesen, szerintem most már nagyon sokat mondtam, 14 évet, ezt már nem kell megvárni. El van vele felettetve a gyermekkora, meg van rontva. Azt mondta Jézus azokra, akik ebben a megrontásban részt vettek, hogy jobb lett volna, hogyha malon következnének a nyakukba, és a tenger mélyre vetnék őket, jobban járnának. Mint úgy, hogy ő mint praxis, és mint egy nagyon fontos, mondjam azt, szakma, szakterület, ő részt vesz a gyermekek szisztematikus lelki lemészárlásába. És a gyermek elfelejti, már 11-12 évesen, 14 évesen körülbelül elfelejti, hogy ő csak akkor lehet szabad, ha gyermekké válik. Megtanulta azt, hogy akkor lesz ő szabad, ha felnőtté válik. És 80-90 éves koráig, hogyha megéri azt, ő mind keresi a szabadságot és nem találja. Végén már minden bűnt elkövetett, gyilkolt, lopott, hazudott, csalt, paráználkodott, mindent elkövetett, és még mindig nem szabad, meg van kötözve, és már egész közel van a pokol bejáratához. A felnőtt nem tudja, a 14 éves felnőtt már nem tudja, hogy csak akkor nyerheti vissza a szabadságot, ha gyermekké válik. Ezért gyilkolni kezd a szabadságért. Gyilkolja embertársait a kezével, a szívével, a szemeivel, az indulataival, a vágyaival. Hogyan gyilkolják a férfiak, a középkorú férfiak, a fiatal lányokat? Hogyan gyilkolják őket? Hát a kezükkel, a szívükkel, a szemeikkel, az indulataikkal, a vágyaikkal. Paráznává teszik őket, és egyre csak nő a rabság a felnőttnek. Tehát a felnőttnek gyilkolnia kell a szabadságért. Hát én azt hiszem, tehát emberek, intelligens, képzett, iskolázott emberek milliói, majdhogy nem milliárdjai hiszik azt, hogy akkor lesznek szabadok, hogyha Oroszország megsemmisül, vagy Amerika megsemmisül. Tehát belénk van oltva, a kígyónak a mérge bele van fecskendezve az agyunk, a szívünkbe, hogy akkor leszünk szabadok, hogyha meghal a gonosz, akiről a média azt mondja, hogy gonosz, és ártatlan embereket gyilkolsz, mert azt hiszed, hogy gonoszak. Édes Istenem, könyörülj rajtunk. Nem tudok más mondani. És azáltal, hogy a felnőtt kínlódik, hogy ő szabad legyen, tehát gyilkol, hogy gyilkol, elmondtam, hazugsággal, félrevezetéssel, versengéssel, azáltal, hogy én erős akarok lenni, azáltal már gyilkolom saját magamat, a saját lelkemet, a saját gyermekemet gyilkolom azáltal, hogy erős akarok lenni, uralkodni akarok. A házasság miről szól? Uralkodásról. Ki az úr a háznád? A férfi. De valójában a rabasságával a nő az úr a házasságban. Én azáltal gyilkolom magamat, hogy erős akarok lenni, és uralkodni akarok. A nő mi által gyilkolja magát élete végéig? Tehát azáltal, hogy csinos akar lenni, és csábítani akar, ravasz akar lenni. Szép akar, csinos lenni, és csábítani akar. Ugye ez a Jézabel. A férfi meg a fenevad. A fenevad össze van házasodva, ugye a Jézabellel, a csábítóval. Van ez a rajzfilm, ugye a fenevad, vagy hogy mi a, valami szörnyetek, vagy nem tudom én mi a címe. Abban is ez van megmutatva, hogy a férfi a fenevad, erőteljes. De az agyahelyet is már izom van neki, a szívehelyet is izom van. Sőt, a szívehelyet szikla van. És a nő, ugye az teljes mértékben Jézabel szellemiség van benne. Ő csábít. Kirakja a valagát a kirakatba. Tessék, itt van ez a termék. Istenem, könyörű rajtunk. Ó, borzalmas még erről beszélni is. A gyermekem szenved, a gyermek bennem szenved, hogy ilyenről kell beszéljek. Ilyenről beszélünk. Erről kell beszélni, mert másképp az ember nem tudja, mi által van megkötözve. Csak azt tudja, hogy fuldoklik, haldoklik, gyógyszerfüggő, nem tudja, mi által van megkötözve. Miért beteg? A Jézabel által, az uralkodó által, az erős és kemény uralkodó által, valamint a csinos és szép csábító nő által, a Jézabel által. Nem tudom felolvasni ezt végig, mert na, tehát nő a rabság, tehát amint a felnőtt kezd tenni a szabadságét egy lépést is, ha egy lépést tettél, egyetlen egy lépést tettél a szabadságért, neked már annyi. Vége. Neked véged van. Már a pok, az egy lépés, az egyetlen egy lépés, amit megtettél a szabadságért, az már téged a pokol felé visz. Egy lépés, emberek, nem egy milliárd, egy lépés. Egyetlen egy törekvés, amit tettél a szabadságért, a jobb munkahelyért, a jobb megélhetésért, a jobb házasságért, a jobb kapcsolatért, a több pénzért, a jobb lakóhelyért, a jobb, ha egy lépést tettél, ha csak egyet tettél, csak egyet, akkor is csak úgy menekülhetsz meg, hogyha megtérsz. Mert ha egy lépést tettél te azért, hogy szabad legyél, akkor te már a pokol felé mentél. Nem, hogy egy milliárdot, vagy mit tudom én mennyit, százat, ötszázret, teljesen mindegy mennyit. Ha csak egy lépést tettél ahhoz, azért, hogy szabad lehess, te már a pokol felé indultál el. Már akkor fontos megtérned Isten arccal Isten felé, Krisztus felé. Miért, emberek? Azért, mert a gyermek egyetlen lépést sem tett a szabadságért. Egyetlen egy lépést sem tett a gyermek a szabadságért. Mert a szabadság az neki meg volt adva. A szabadság neki meg volt adva. A szabadság ajándék Istentől, aki a szabadságot nem ajándékba kapja, az rab. Le is írom, illete is. Aki a szabadságot nem ajándékba kapja Istentől, aki a szabadságot nem ajándékba kapja Istentől, az rab. Pont. Csak az lehet szabad, aki a szabadságát ajándékba kapta Istentől, aki egyáltalán felismert a rabságát, aki azt hiszi, hogy jaj, ő nem, én nem vagyok rab, hát van pénzem, erőm is van, s még a cerka is jól áll. Jó, kemény férfi vagyok, s ahhoz képest, hogy 50 éves vagyok, ahhoz képest még, ugye most mondja a nő, ahhoz képest még jól állnak a melleim, a farom is ugye rendben van, meg minden, jó, csábítok, még megnéznek a férfiak. Nem, ember, a halál felé menetelsz. Az örök kárhozat felé menetelsz. Az örök kárhozat felé. Ha egy lépést tettél a szabadságért, a szabadságodért, akárhogy pénzed legyen, akárhogy férjed legyen, akárhogy feleséged legyen, vagy tartozzál valamilyen, bármilyen lépést tettél a szabadságért, te már a rabságban vagy, a külső sötétségben vagy, mert a belső világosságban semmit sem kell tenni a szabadságért, mert az van, van. Az vagyok, aki vagyok. Gyere be hozzám. Gyere. Gyere haza. Gyere az egy tökéletes házba. Gyere haza, és szabad vagy. Istenem, milyen felemelő és dicsőséges gondotok ezek. Valósággal érzem azt, hogy ebben a momentumban, miközben ezeket kimondhatom lélek által, most végeztetik el az én megváltásom. Isten most végzi el az én megváltásomat. Ebben a momentumban, a saját szavaim által, amelyeket ő ad, ugye, ajándékba. Menjünk tovább. Tehát a felnőtt, amikor már serdülőkor után, 14 után, ha egy lépést is teszel, a szabadságért gyilkolsz. Nem, hogy rab vagy, nem csak, hogy rab vagy, mert oké, rab vagyok, köszönöm szépen, majd elleszek. Adnak nekem valami kis kaját, és elleszek ott a rabságban. Nem. Ha egy lépést is tettél a szabadság felé gyilkoltál, ha egy lépést tettünk a szabadság irányába, nem, hogy háború emberek, lövöldözünk össze-vissza, vagy kikérem magamnak az igazamat, vagy nem tudom én mi. Ha egy lépést tettünk a szabadság felé, már gyilkoltunk, és azáltal egyre csak nő a rabságunk, végül pedig a saját magát gyilkolja le az ember, vagy csak Istenhez nem fordul. Mert látjátok, hogy vagyok én szabad? Hát nekem még több pénzre van szükségem. Én arra nem gondolok, hogy oké, nekem még több pénzre van szükségem, de azáltal, hogy én többet veszek el a véges forrásból. Jó, figyelj! Azáltal, hogy többet veszek el a véges forrásból, mint ami nekem járna abból, azáltal a másik szegényebb kell legyen. Oké, az rendben van, hogy én többet akarok, de a másik ugye le van szegényedve. Ja, de én szabad vagyok. Igen, de gyilkoltam, a másik le van, nincsen neki kajája. És Isten ezeket a képeket megengedi, hogy lássuk meg a valóságot, amit mi összeraktunk. Mert aki nem látja meg a valóságot az Isten szemeivel, az nincs ahogy megismerje az igazságot. Nincs ahogy megkívánja az igazságot. Hogy Isten kijelentse számára az igazságot. De ez lehetetlen. Aki a valóságot nem hajlandó meglátni Isten szemeivel, az az igazságot sem fogja meglátni. Aki az igazságot nem fogja meglátni, nem fog szabaddá válni. Nincs ahogy szabaddá válni, mert az igazság tesz szabaddá. Az igazság nem más, mint Jézus beszéde, ami le van írva a 4 evangéliumban, és azon kívül az, amit ő ad nap mint nap, lélek által. Az élő igazság, a feltámadt igazság. Aki azt nem ismeri, nincs ahogy szabad legyen. Nincs ahogy újból gyermekké váljon. Néhány kommentet felolvasok. Szűk Katalin, hogy a férjétől is elvette a szexualitást, a szexuális vágyat Isten. Fú, mekkora ajándék, de mire volt ehhez szükség? Hát arra, hogy ő ugye, te is megszűnjél nő lenni. Hogy kívánj gyermek lenni. Mert miért? Azért, mert hogyha netán ténylegesen valaki újjá születik egy családban, tegyük fel a nő, vagy a férfi, teljesen mindegy, valamelyik, ha újjá születik, ugyanaz születik, és gyermekké válik, Isten gyermekévé válik, azt mondja a férje, hogy ő szó szerint azt érezné, azt fogja érezni, hogy pedofiliát követ el, hogy ő pedofil, ő a gyermeket akarja megtekerni. Szó szerint. És hogyha az egyiktől elveszi a vágyat, és gyermekké teszi, akkor a másikban is munkálkodik. Ezért mondta a Pál apostol, senki ne váljon el, mert a hitetlen férfi meg van szentelve a hívő asszony által, és a hitetlen nő meg van szentelve a hívő férfi által, hogyha egyáltalán van olyan, egy gyermekké válik, és látja a másik, hogy gyermek. Tehát ezt nincs értelmeiten erősködni, izmoskodni, balhézni, mert ő gyermek. Nem akarom bántani a gyermeket. Hogyha a férfi látja a nőben a gyermeket, akkor már ő sem tud úgy viszonyulni hozzá, mint egy szajhához. Mert igazából Isten bocsássa meg mindenki szajha. Minden férfi és minden nő szajha. Tehát a Jézabel az ott van mindenkiben. A férfiakban is. Addig, amíg gyermeki nem leszünk. a csábítás, meg a szépítkezés, a csábítás, az ott van mindenkiben, a gyermek nem szépítkezik. A gyermek ezt tanulja a rajzfilmekből. Jó, ez csak egy rajzfilm, ez csak My Little Pony, csak egy rajzfilm, dehogy is. Tanulja a sátán mesterségét, a varázslás, a csábítás, a bűbáj mester, a Jézabel mesterségét. Tanulja a gyermeket. Jó, ez teljesen normális. Oké, várd ki a végét. De Isten könyörüljön rajtad, hogy bírd meg, és ne halljál bele a fájdalomba. Isten könyörüljön rajtad, hogy ne halljál bele a fájdalomba, amikor meg fogod látni, hogy mit tettél, mit adtál a gyermekednek. Mert hiszen, jó, ez csak az. És tőle is ugye elvette a vágyakozást a férfi iránt. Beszéltünk róla, neki ezt, hogy már soha többé nem lesz szex. Ha Isten úgy akarja, elveti messze tőled. Igen, azt mondja, simogat egészségesen, puszil szeretettel, ölel, testvéri szerelemmel, és örömünk van benne, persze. Csak ugye, ha bennem bűn van, én hozzá sem merek írni egy nőhöz, mert oké, én megsimogatom az én kedves utitársamat, tegyük fel, de ha bennem bűn van, akkor abban a helyben az én beleesek a testiségbe. Bárcsak megsimogathatnék bárkit, olyan tiszta lennék lélekben, hogy meg se fordul a fejembe, hogy most lehet más is, több is közöttünk. Nem, hogy több, mert ez kevesebb, az már utazás a pokol felé. És ezért ugye botrány sem, amikor azt mondja a Bibliában, hogy köszöntsétek egymást szent csókkal, és Isten megmutatta, hogy igen, van ilyen, ez nem vicc. Pál apostol azt hiszem ezt mondta. Azt a hely, valakit megcsókoljak, főképp egy férfit, ugye? De nem tudok én tőle elvonatkoztatni. Én is, a testiség ott van bennem. A testemben benne van a testiség. Nem tudok attól elvonatkoztatni, hogy ő férfi. És attól sem, hogy ő nő. Oké, megcsókolom, de akkor mi lesz? Vajon belezúlnak a testiségbe, vagy nem? És ugye itt már megvan próbálva az én lelkem, hogy mennyire tiszta. És Isten nekem megmutatta, hogy milyen a tiszta lélek. Mert akkor, amikor, és ezt elmondtam egy videóban, mikorábban, amikor megadta nekem az újjászületés ajándékát, és megadta a teljes tisztaságot, amit én ugye újból bekoszoltam, mert nem volt hozzá ugye a krisztusi jellem, tehát azt nem ismertem meg annyira, nem ismertem. És újból bekoszoltam a tiszta ruhámat. Ott voltunk egy görög szigeten, és volt egy ilyen szabad ég alatt egy ilyen termálvízforrás, és abban az emberek oda beleültek, és nézték a csillagos eget, és mi is beleültünk. De szokás volt az, hogy sokan ugye teljesen ruha nélkül, mindent teljesen anyaszülmesztelenül ültek bele. És egyszer csak megjelent egy olyan nő, akit pont amilyen szeretek, pont tökéletesen pont olyan volt, orosz volt ráadásul. Ott épp azért a petefészkeit nem láttam. Ez történt. Gyönyörűséges volt így, a szemnek tetsző, a testi szemnek tetsző volt. És beszélgettünk, és ahogy beszélgettünk, én nem tudtam másról beszélni, csak Istenről. És jött a lélek, és egyszerűen csak már nem tudtam testi szemekkel látni. Láttam a szerencsétlen gyermeket, a szenvedő gyermeket benne. Én már nem azt láttam, hogy milyen mellei vannak, vagy milyen az ő lába köze, hanem a szenvedő gyermeket láttam, amely be van kötözve, be van zárva a női nem, a női sátán börtönébe, a várba, a várbörtönbe. Azt láttam a gyermeket, és nem tudtam úgy nézni rá, mint test. És a bizonságot tettem neki az élő Istenről. És az igazság az, hogy miután végeztenek a fürdőzésnek, meg is öleltem, és elbocsúztam tőle, és akkor sem volt semmi. És az a hölgy feltetőleg olyan dolgot kapott, és olyan dolgot látott, amit korábban nem láthatott. Egyik az, hogy van az, hogy valaki őt nem kívánja, nem akarja elcsábítani. Hogy van az, hogy ott van az ő gyönyörű szép teste, ugye, női teste, és valaki beszél neki az élő Istenről, az élet szaváról. És ő is gyermekké lett valamelyest, meg lett érintve. Nem az én testem által, az én férfiasságom által, hanem az én gyermetegségem által, amit ajándékba kaptam Istentől, Krisztustól. Tehát megláthattam ezt is. Noha, ezután ugye elbuktam, sajnos.
Én is elmondanék egy történetet. Hát ezek olyan csodálatos történetek, hogy menjei. És ez is, ezek a történetek, ezek a meggyőződések, amiket amivel Isten megajándékozott minket, ez is azt bizonyítja, hogy a mennyek országa, amikor azt mondja Jézus, hogy nem örököleti a mennyek országát, az nem valamikor, a test halála után. Ő már most felkínálja Isten az ő örökségét, az ő fiát, a mennyek országát, azt már most felkínálja. Nem hónap után, nem mikor meghal a test, most, ma. Itten van a papír. itt van az örökségi papír, a rendelet, ki van fizetve, kéred-e, elfogadod-e? Ezt adja meg ajándékba is. Elmondhattam, megvallottam, hogy ez a Bibliában lehet, hogy nincs így leírva, de biztos, hogy le van írva. A test a földhöz ragadt, az ördögi gondolkodás az olyan, mint a disznó valóban. A disznó az mindenevű. És van pedofilia, és én a kicsi gyermekekkel nekem nem volt bajom, nem akartam velük foglalkozni sose, de lélekben megmutatta Jézus, hogy a tested, de nem csak az enyém, mindenkié, bármire hajlandó, a pedofiliára is, a kicsike testet sem vetné meg, érted, ahogy mondják, hogy moslékkal is lehet tüzet oltani. A kicsintől, a vénig és a halottig mindent, a test az mindent felfal. A nekrofilia, azt hiszem, úgy nevezik, mindent, mindegy, csak kielégülést.
Halott gyalázás, nekrofilia.
Hát igen, meggyalázza, igen, ha vagy meggyalázza, vagy
halott, megmutatja. Halott gyalázás, nekrofilia, tehát halottakkal való.
Igen, de megmutatja az valójában, hogy halottak vagyunk, hogy a halottat se veti meg. Tehát, hogy halottak vagyunk lélekben, és hogy a test az a halálból született, a bűnből született, a bűn az a halál, az mutatja meg a legjobban, hogy a halottat sem veti meg, a halott testet, és a pedofiliát sem, tehát nem kímél és nem kedves senkinek. És ezt megmutatta nekem is álomban, hogy én bármire képes lettem volna. Az, hogy nem mentem bele különböző mélységekbe, a sátán mélységeibe, csak is az Isten kegyelme, ő megtartott. Ha elengedte volna a kezemet, nem lett volna az a mélység, amit láttam volna, meg tudtam volna mutatni, vagy fel tudtam volna fogni, ahol el tudtam volna én süllyedni nélküle. És a lényeg az, hogy valóban újjáteremt az örökséget, a mennyek országát, a gyermekséget, az isteni gyermekséget, aki már angyal, nem férfi és nem nő, azt most kínálja fel. Persze elvégzi ez folyamat, az igazság egybe való belemerítkezés, az újjá szül, újjá teremt, újjá formál, szembesít fájdalmakon keresztül, álmakon keresztül minden. De amit én is elmondhatok, az, hogy ugye ezt megkaptam pár hónappal ezelőtt, vagy mit tudom, fél éve, és ugye most az elmúlt egy hónapban, egy-két hónapban gyermekekkel lehettem, ott voltak kisfiúk, kislányok, és amikor odaszaladtak és megöleltek, és úgy öleltem meg, hogy éreztem, hogy a szívemmel ölelem őt, a lelkemmel, az új mennyei szívvel, a lélekkel, aki már nem akarja uralni őt, nem akar semmit sem tőle, csak hagyni, hogy a mennyek országának az élő vize, a szeretete az áradjon rajtam. Olyan felszabadító érzés volt, és még olyan vicces volt, és kellett, vicces volt, de kellett, hogy ugye ott voltak ilyen cigány gyerekek is, cigányszerű gyerekek, kicsit büdöskék, meg rongyosok, meg koszosok, és akkor ők is jöttek, hogy szökjenek a nyakamba, ugye az agy levikén, tehát leválogassunk, és jött a lélek levikén, ne válogassunk, és őket is vettem fel a nyakamba, és őket is öleltem, azzal a szeretettel, mint a másikokat. Ezek kimondhatatlan dolgok. Dicsőséges dolgok. Kimondani így ki tudjuk, de ezeket megélni kell. Csak úgy tudja az ember.
Az agy nem képes felfogni, az teljesen biztos. Tehát botrány az agynak, mert az agy ugye programozott, tehát az agyban van a sátán. Többször elmondtuk, hogy hiába képzelgünk, hogy patái vannak meg, nem, az agyban, a szürkállományban, oda van szépen befészkelve, és ha onnét nem megy ki, vagy hogyha a lélekőt nem győzi le, akkor annyi, ennek a léleknek annyi. Azt mondja Éva, hogy gyermekgyilkolás már ott tart, hogy 3-9 éves gyerekeknek ige hirdetésben, jó figyeljetek, tehát hirdetésben ajánlják, hogy modellek lehetnek. Bár nem biztos, hogy ide. Na, az sem lepne meg, hogyha a gyülekezetben arról beszél a pásztor, hogy ő is lehetne modell, de hirdetésben igen, tehát 3-9 éves gyerkőcöket hívnak erre. Hirtelen így azért gondoltam az ige hirdetésre. Azon sem lepődnék meg, biztos, hogy van erre példa, de nem szeretném azt mondani, hogy na, Isten tudja. Az előbb beszélgettünk arról, hogy a vallás mekkora kárt okoz az emberekben, mert benne tartja, tehát leplezett módon tartja, ugye eltakarva tartja a bűnt az emberekben. Örül a szülő annak, hogy 13 éves gyereke 19-nek néz ki. Ismerek ilyeneket, és lenézik tényleg a gyerekeket. Tehát én is egy időben már kezdtem szégyelni. A gyermeki képeimet szégyeltem. Amikor már felnőtt akartam menni, akkor én már szégyeltem a gyermeki képeimet. És most van hogy ott az ember, hogy egyesek, ugye, akik abban látják a szépséget, ugye már megtörtek, mint felnőttek, már jól vannak lakva a felnőttiséggel, akkor kirakják a Facebookon a gyermeki képeiket, gyermekkori képeiket, hogy akkor még volt bennük tisztaság, láthatlanság. Ami nekem még eszembe jut erről a 13 és 19 évesekről, ugye, hogy hú, ezt még kimondani is durva. Tehát, hogy olyan táplálékot adnak a gyermekeknek. Persze ezt megelőzi, mielőzi meg a szellemi táplálék, a hazugság. És utána aztán következik ugye a fizikai táplálék, a testi táplálék, különböző ilyen génmódosított ugye anyag és táplálék, szója, meg mit tudom én mi, vagy csirke, meg társai, amit fogyasztanak a gyermekek, hogy időnap előtt nővé kezdenek válni. Tehát olyan, hogy valakinek mellei legyenek, nem volt régebb, nem volt gyakori jelenség, hogy egy 11-12 éves gyermeknek mellei vannak. Csak úgy aztán 14 év után, amiután jól megsérült szegény, ugye, és keresi a felnőttiséget. De ma ugye a gyermekek nagyon korán lesznek felnőttek, testileg is. Jönnek ki a mellei a lánynak. Még az is stimulálva van egy mocsok sátáni világ által, hogy minél hamarabb elvétessen tőle az ő gyermekisége, gyermetegsége. Nagy véletlenül gyermek maradjon. A gyermek maradt véletlenül, akkor azt mondjuk, hogy beteg, meg kell gyógyítani, terápiára kell vinni, meg ilyenek. Márpedig Jézus beszél arról, hogy vannak olyanok, akik ugye születésüktől fogva alkalmatlanok a házasságra. Tehát gyermekek maradnak, vannak ilyenek. De mi erre azt mondjuk, hogy betegek. Ezt mondjuk mi. Itt írja Zoltán azt, hogy egy mesét látott, ami bemutatta, gyermekmesét, bemutatta, hogy miért félnek a császárok a gyermekektől. Hát értelmű. Tehát a gyermek, hogyha gyermek maradna egy kis közösségben, egy néhány ezres közösségben, hogyha néhány gyermek teljesen gyermek maradna, az a közösségnek a teljes struktúrája összeomlana. Az infrastruktúra teljesen összeomlana. Tehát minden, maga az összes rendszer, iskolai rendszer, vallási rendszer, minden összeomlana. A gyermekekben megnyilvánul az igazság, és annak a hatalma, és annak a dicsősége. Ezért kell gyermeki, és ezért kell felnőtíteni a gyerkőcököt neveléssel. Többször elmondtam, és teljesen komolyan mondom, teljesen komolyan, hogy a felnőttek finanszírozzák a gyermekeik lelkének a szétzúzását, és közben azt hiszi a felnőtt, hogy jót cselekszik, és ő is haldoklik, ő is beteg, és haldoklik, nem tudja, hogy miért, pedig csak jót tett. Támogatta, finanszírozta a gyermekének a nevelését. De ő nem tudja, hogy mifelé van nevelve az ő gyermeke. Miért nem tudja? Azért, mert még ő sem fordult Istenhez. Nem tudja, hogy mit jelent Isten gyermekének lenni. Ezért azt hiszi, hogy jót cselekszik, hogy jaj, tessék kislányom, tessék kisfiam, itt a pénz erre, mit tudom, arra bulira, meg arra, nem tudom én mire. Erre az eszközre, meg arra az eszközre, a kütyüre. Tehát maga a fenevad, a rendszer, kölcsön adja a saját gyermekedet finanszírozásra. Ő neveli, ő helyezi belé az ő magvát, meg termékenyíti az ő hazugságait. Te megfinanszírozod. Te ezt támogatod, és azt hiszed, hogy jót cselekszel. És ezért nem érted, hogy miért vagy beteg, és miért mész temető felé. Azért, mert az élet ellen dolgozol. A munkád is, ami tisztességes munkának számít, még az is az élet ellen irányul. Te ezt nem tudod. Ezt nem tudod. Ezt nem tudom elmondani senkinek. Én bizonságot teszek el, hogy ez így van. Akinek van bátorsága, vagy alázata Istennel szembe, és kérdezze őt, hogy ő mutassa meg neki a valódi képet, hogy ő, mint szülő, mostanig mit tett. Akinek erre van bátorsága, na azt fogja meglátni, hogy ő mit tett mostanig. És Isten irgalmas emberek, ne felejtsétek el. A kép az fájdalmas. A kép fájdalmas, de Isten irgalmas. A képet mindenképp meg fogod látni. Te is, és én is, és mindenki. Tehát nem kerülhetjük el a szembesülést az igazsággal. Senki. De nem mindegy, hogy Isten kegyelmében látjuk meg a valóságot, az igazságot, vagy miután meghaltunk, akkor fogjuk meglátni, hogy miközben azt hittem, hogy jót cselekszek, a jóért dolgozok, a jóért fizetek, aközben én az élet ellen háborúztam teljes erővel. Az élet erőt, az élet kioltására használtam, mint apa, meg anya, mint szülő. És ezt, hogyha az ember halála után kell meglássa, azt úgy hívják, hogy pokol, gyehenna tüze a Bibliában. Még azt is írja itten Zoltán, hogy a Covid arra is jó volt, hogy géphez kössék a gyermekeket. Pontosan a gyermekek elgépiesítése, gyermekek fenevadakká tétele. Sok játék megjelenik, és az első, mit tudom én, fél évig, vagy nem tudom én mennyi ideig, ingyen van. Promóciósan. Amíg beszippantja a gyermeket. A múltkor beszélgettem egy sráccal, 12 éves, és azt mondja, hogy ez az új verzió, nem tudom melyik játéknak, teljesen ingyen van. No, hihetetlen, és a régi pénzért. Azt a hé, ez hogy lehetséges? Hát úgy, hogy kóstold meg. És amiután megkóstoltad, fizetni fogsz érte. Én is, amikor megkóstoltam, még szex sem volt, ugye álmomban, csak megcsukoltam azt a nőt, azt a hölgyet, magamhoz öleltem, és már fizettem. Már fizetni kellett. Megkóstolt, azt mondta, na ez igen, ez kell nekem. És már felállottam, hogy megyek én is, segítek neked a sátánt szolgálni, a világurait szolgálni. Ezt álmodtam, emberek. Tessék. Azt mondja Tünde, ilyen dicsőséges beszéd, hullanak le a kötelek, e kijelentések által. Persze, hogy hullanak. Ez az élő Isten beszéde, amivel megajándékoz minket, bennünket, a bensünket. Ezért kell beszélni, nem hogy kell, hülyeség, emberek. Ez olyan, hogy fiam, ezért kell játszani, azt mondja, hogy még Móriczka is megkérdezi, mi az, hogy kell játszani? Hát mi az, hogy kell játszani? Ez nem értem. De persze, hogy nem érti. Azért, mert játszani nem kell, az lehetőség. Emberek, beszélni sem kell, hallgassatok. Ha bolondok vagytok, hallgassatok. Mert beszélni nem kell, bizonságot tenni nem kell, emberek. Hanem az lehetőség, ajándék Istentől, hogy megvallhatom azt az igét, amit a szívemre helyez, az én szabadításomra. Nyilván a te szabadításodra is, de a te szabadításodra a legalkalmasabb beszéd, amit a te ajkaid, a te nyelved és a te hangszálaid vallanak meg. Az a legerőteljesebb beszéd, amit a te ajkaid mondanak a te szabadításodra.
Sziasztok, egy pár gondolatot mondhatnék én is, hogy jön erőteljesen jön, hogyha lehetséges. Tehát előbb ugye mondottad, Attila, hogy tényleg akinek van bátorsága, hogy kérje Istent, hogy mutassa meg azt, hogy mit művelünk a gyerekekkel. Hát elmondom én azt a lényeges dolgot, amit az Isten hűségéről és a szerelméről és a szeretetéről szól, mert hogyha egyetlen egy ember a családban, legyen az anyuka vagy apuka, az élő Istenhez fordul, és Krisztusban kijelentetik a teljes igazság, és ezt fölvállalja, és tényleg elkezd erről beszélni, otthon nem tartsa magába, vagy enged a hívásnak, hagyja, hogy az élet szava megnyilvánul rajta keresztül. Az történik, hogy legalábbis én személyes tapasztalataim szerint, először is nekem mutatta meg a Teremtő Isten azt, hogy én vagyok a gyermekgyilkos, nem volt-e kellemes meglátnom, de egyértelműen tudtam lélek által, hogy Isten, amiket mutogatott nekem álomba, az minden teljes igaz. Tehát elindult egy folyamat bennem is, egy belátás, egy tisztulás, egy szembesülés. És ezáltal, mivel ezt fölvállaltam, elég sokszor, tudom, hogy sokszor azért így izomból is nyomtam már, talán egyszer-egyszer tényleg előre kicsit túltoltam, Isten legyen irgalmas hozzá. Megmondom, hogy mi történt, kedves emberek, a gyermekeimnek is kezdte ugyanezeket megmutatni. Én onnantól kezdve már nem kellett szólnom semmit, hisz mivel az Isten beengedtem a házamba, az én gyermekeimnek álomba mindig megmutassa, hogy hol tévejednek el. A kisfiam és a lányom is az utóbbi időben, annélkül, hogy én mondanék valamit, meg se kell szólaljak, megmutassa nekük a hívást, az szószoros értelemben a gyerekeknek olyan csodálatos álmokat ad, és teljesen kibontsa számukra, hogy megszabadítsa őket attól a bukott állapottól, hogy ne menjenek bele ugyanabban, amiben mi belementünk, és még részben benne vagyunk. Ez ugye mi mindig szülőt játszunk, tehát mi még mindig olyan értelemben fölöttük vagyunk, amíg mi is nem lettünk teljesen gyermekek, mint ők. És ez a lényeg egy családban, hogy gyermekivé válni a gyermekek által. Addig az Isten elkezd mutogatni gyermekeknek, hogy szembesüljünk, hogy felszínre hozz azokat a dolgokat, hogy megértsük azt, hogy az Isten szerelme, apukák szeretete, az annyira gondviselő, annyira féltő, szerető apukák van nekünk, hogy az megmutassa, és onnantól vezeti őket is. A másik gondolat, ami jött közben, hogy így beszélgettetek, kedves felnőttek, egy kisgyermeknek vallásból, tanítani a Bibliából egyik legnagyobb gyilkosság, és megmondom, hogy miért, és rájuk erőltetni a hittant, meg nem tudom miket, hisz maga a vastag Biblia az az elbukott, felnőtt emberekről szól. Nem a kicsi gyerekekről szól. Nem arról szól, amelyik első, második, harmadikos, aki még benne van a játék örömébe. Én azért mondtam első, második, harmadikos, mert hogy szemléltessem azt, hogy onnantól kezdődik el a lélek gyilkossága fenevad rendszerébe, amiben valójában én tolom bele. Tehát tanítani nekük egy olyan állapotot, amit ő még nem ért, és nem érti, és elkezdjük benne fölborítani azt ott a tökéletes gyermeki lelkületet, amivel az Isten őt teremtette és megáldotta. Én a legelső szembesülésemet a lányomon keresztül kaptam, amikor megmondta lélek által, és akkora felismerés volt, és megmondom őszintén, hogy a képemről a bőr lesült, nagy vallásos agyamban régen, mert ugye beleszületünk ezekbe a hagyományokba, vallásokba, és azt mondta nekem, hogy addig, amíg ti nem beszéltetek nekem Istenről, addig én tudtam, hogy van, de amióta nyomjátok és beszéltek róla, azóta zavart keltettetek bennem, és most már azt se tudom, hogy ki vagyok. Tehát ezt csináljuk mi, és ezt meglátni valójában csak Isten kegyelméből lehet belátni, és tényleg megbánni, és elengedni, hogyha már minket is vezet, hogy őket is vezesse, és nem kell az ember okoskodjon, smantrázzon, és fenyegessen, és így tovább. Tehát ez a lényeg az egészben. Mert a mi mennyei apukánk, ő tudja, hogy mit miért enged meg, és hogyan vezeti őket is abból, amiben mi már beletoltuk. Ennyit szerettem volna mondani.
Ha szabad annyit hozzáfűznék ehhez az egészhez, nekem is van három kiskorú gyermekem, kisiskolás gyerkőcöm, óvodás és kisiskolás gyerkőceim, és én is azt tapasztalom, hogy azért nem kell, és egyháziskolába járnak természetesen, azért nem a gyermekeknek, azért nem kell tanítani a Bibliát, mert a Biblia azért nem a gyermekeknek íródott, mert Krisztus sem az egészségesekért jött, hanem a betegekért. Na most ezt lelki értelembe értve. Na most, hogyha ezek a gyerkőcök, akik még tényleg az Istenben vannak, és ők még nincsenek, ez a beteg lelkület még nincsen bennük, nekik nincsen amiért tanítani azt, hogy te hogy lehetsz beteg, mert valójában az elbukott emberről szól az egész Biblia és minden egyes történet benne, és a gyermek ezáltal csak megtanulja, hogy hogy lehet elbukott ember. Tehát mi tulajdonképpen azzal, hogy tanítjuk a Bibliát nekik, hogy tanítjuk, hogy az egyik testvér megölte a másikat, hogy az egyik kizsákmányolja a másikat, az egyik a feleségét odaadta a faraónak, a második a nem. Tehát csupa olyan történet van, főleg az Ótestamentumban benne, de hát az Új Testamentum is rengeteg olyan példázatot tartalmaz, ami az elbukott emberről szól. A gyermeket nem kell elrontani ezekkel a tanításokkal, mert hisz ők egészségesek, tehát nem a beteg, nem az egészséges emberhez jött Krisztus, és nem hozzájuk szól ugye a Biblia, hanem az elbukott emberhez. Ezért, aki még nincs elbukva, annak nem kell tanítani, hogy mi az, hogy elbukás. És megtanítani az elbukást ezáltal nekik. Felhívni a figyelmet arra, hogy van ilyen is. El tudsz bukni? Vagy bukjál el?
Nem, a Lacikra nem mondtam semmit. Hogyha hallatszott volna, akkor attól is meglepődtem volna. Na. Hát a...
Na, jó van.
Itt felolvasom azt, amit mond Jézus. Erre a témára még szintén nagyon fontos. Azt mondja, azt hiszem, hogy a Tiratira beli gyülekezet, vagyis hogy van? Tiatira, azt hiszem. Igen. Jelenések 2, 18. A Tiatira beli gyülekezet angyalának pedig ír meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzlánk, és akinek lábai hasonlók az izzó fényű érchez. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet, és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. De van valami kevés panaszom ellenet, mert megengedett amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát profitának mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, ugye? megtanítják ugye a lányokat a csábításra, a férfiakat csábítgatják. Ugye ez működik. Működött Tiatirában. És ejtesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bávány áldozatokból egyenek. Adtam neki időt, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg. Imé én ágyba vetem őt és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. És az ő fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Néktek pedig azt mondom, és mind a többi Tiatira belieknek is, akiknél nincsen e tudomány, és akik nem ismerik a sátán mélységeit, amint ők nevezik. Nem vetek reátok más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök. Ami nálatok van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. És aki győz, és mindegyik megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon. Pont, pont, pont. Tehát itt is ugye leírja egyértelműen, csak ugye nagyon kemény a nyelvezet a Bibliának, ezt nem lehet, aki ezt aggyal olvassa, az fel fog lázadni, mint ahogy meg is történik sajnos, ugye. Az ezotéria az azt csinál, New Age-ben azt csinálják, az embereket lázítják a Biblia ellen, szó szerint, hogy milyen agresszív Isten, meg milyen szadista Isten, meg minden. Mert például, hogyha azt olvassuk, hogy hol vagy, azt mondja, imé én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, tehát a Jézabel, tehát nem Jézabelt veti ágyba, mert Jézabel akkor már nem létezett, hanem a Jézabel szellemisége szerint élőket, ugye, akik csábítanak, és akik paráznaságra viszik az embereket, akár a gyerkőcöket is. Azt mondja, hogy imé ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből, és az ő fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek. Tehát nem Isten öli meg halállal, hanem ez az életnek a rendje, a törvénye. Tehát látjátok, hogy úgy igazából mi öli meg, erről nagyon sokat beszéltünk, hogy mi öli meg a gyermekeket. Még ebben a felvételben is, ugye ebben a beszélgetésben is volt szó arról, hogy a gyermekek kik miatt szenvednek. Hát Isten ölte meg őket, Isten betegíti meg őket. Hát ez az erős nem függ össze azzal, amit Jézus mond, vagy amit ő cselekszik, hogy meggyógyítja a gyermekeket, a felnőtteket. Tehát teljesen biztos, hogy nem ő öli meg őket, hanem a felnőttek. Tehát a felnőtt cselekedeteinek következtével a gyermek megbetegszik és meghal. És igen, ugye mondtam, a múltkor jártunk a kórházba, a jó múltkor, és láttuk azt, hogy tudomást szereztünk arról, nagyon sok gyermek, néhány éves gyermek, két-három-négy éves gyermek szenved vérrákban. És ugye erre igaz az, amit itt mond, ír János. Csak ugye ez így megfogalmazva, így aggyal olvasva úgy jön ki, hogy hát Isten ő fenyeget és zsarol meg akar minket ölni, meg minden. Nem, emberek, nem. A szülők bűnei miatt, ez van leírva a Bibliában, a szülők bűnei miatt szenvednek a gyermekek. Pontosan amiatt, amit itt is elmondtunk, hogy a szülő gyakorlatilag egy olyan munkahelyet végez, olyan munkahelyen dolgozik, olyan munkát végez, amit nem is szeret. Pénzt szerez, úgymond feláldozza magát, hogy a gyermekét támogassa abban, ami az élet ellen megy. Tehát a szülő az, aki úgymond idézőjelben megöli az ő gyermekét. Az Ószövetségben, amikor azt írja, hogy megbüntetem az atyák vétkeit, harmad és nyeldéziglen, az sem úgy értendő, hogy Isten akkor most meg fog engemet büntetni, meg felpofoz, meg nem tudom én mit csinál, hanem az történik, hogy az atyáknak a szellemisége, a hazugság szellemisége, amiről beszéltünk ebben a felvételben, az átterjed a gyermekekre. Tehát most mondhatnám azt, hogy Isten megbüntette apám vétkét én bennem. Engemet ugye, hogy mondjam, én szenvedtem apám miatt, ugye? És engemet megbüntetett apám miatt, engemet Isten. Nem így történt, hanem úgy, hogy az apámnak, az én szüleimnek, az én kis közösségemnek, ahol élek, annak a szellemisége átterjedt rám. És az maga halál szellemisége, emberek. Ugyanaz a versengés, ugyanaz az őrültség, az őrült hajsza a pénzért, a megélhetésért, a teljesítménykényszer, a megfelelési kényszer, ezt mind átvettem. Tehát nem Isten büntet engemet, hanem az én elődeim büntettek engemet, és a mi elődeink büntetik az új generációt azzal, hogy átadják azt a szellemiséget, amit ők igaznak hisznek. És a gyermekek szenvednek, hát ők is szenvednek, hát a felnőttek is szenvednek, ők is betegek. Beteg tanárok, beteg vallástanárok tanítják a gyermekeket, haldokolnak. Mire tanítják a haldoklók az élőt, emberek? Egyszerű kérdés, mire taníthatja a haldokló az élőt, hanem a halálra? És hogyha megfordítjuk, mire taníthatná az élő a haldoklót? Hát az életre. Az öreg emberek miért örülnek annyira a gyermekek társaságának? Azért, mert ők látják bennük az életet. Az öregek, az idősek a saját gyermekeiben nem látják az életet, mert ők vannak a zombiságnak a csúcsán, amikor még hisznek ők a pénzben, meg a meggazdagodásban, meg a jólétben, meg az európai standard normákban. Ezért ugye a szülő, a 89 éves szülő nem leli örömét az ő gyermekében. Azt mondja, hogy hű, apám, ő csak most ment bele. Ő most annyira hisz benne ebben az őrültségben, mint amennyire én hittem. Neki ez fájdalmas. Egy 80-90 éves szülőnek, főképp, hogyha nagyszülőnek, főképp, hogyha ő már közel van a megboldoguláshoz, és látja a valóságot, az igazságot, neki valóságos gyötrelem és fájdalom ránézni a saját gyermekére. De az unokájára nem. Az unokájában látja, hogy hú, ez még gyermek, ebben van élet, ez az igazi, maradjon úgy, ne csinálj azt, amit én csinálta. Így ujjong és így drukkol magában az öreg ugye a halálos ágyán, hogy bárcsak az ő unokája olyan maradna, amilyen most, mert ő látja benne az életet, ő már tudja, hogy az az élet, ami a gyermekben van, nem az az élet, ami az ő gyermekében, hanem ami az ő unokájában van. És ezért jobban talál a szó az unoka és az öreg között, a nagyszülő között, mint a gyermek és a szülő között. Mert a szülő az teljesen benne van a zombi életmód kellős közepében. És sokan el fognak veszni. Nincs arra garancia, hogy mindenki ki fog jönni ebből az üzemmódból, a zombi életmódból. Nincs arra garancia, hogy minden felnőtt újjá fog születni, sőt, azt látjuk, hogy nagyon sok felnőtt beletörik, teljesen tönkre megy ebbe az őrült hajszába, és felakassza magát. Ez történik nálunk felé, Székelyföldön. Gyönyörű a Székelyföld, csak vannak ilyen sztorik közbe-közbe. Na hát, nem tudom, hogy erről mi van értelme beszélni. Persze van értelme beszélni, csak nincs értelme túltolni, mert aki meghallhatta, az meghallotta. Aki nem hallotta meg, nem hallotta meg, az úgysem. Tehát akármeddig beszélünk, nem fogja meghallani. Isten milyen egyértelműen megmutatja, hogy mi köze van a szexualitásnak, a megkötözöttséghez, a rendszer rabsághoz. Tehát aki szereti úgymond a szexet, még mindig a szexben reménykedik, ugye, az neki az öröm, testiségben van, mindenki támogatja a rendszert. Na most, hogyha én a rendszert a szavaimmal ellenzem, és lázadok a rendszer ellen, tehát utálom a rendszer teljes szívemből, nekem senki ne parancsoljon, se a miniszter, se a rendőr, se a polgármester, senki nem mondja meg, mit csinál, tehát lázadok a rendszer ellen, akkor én nem tudok róla, de valójában magam ellen lázadok, mert én vagyok a rendszer, emberek. Az én a rendszer, a testi én a rendszer, a szeximádó ember a rendszer, minden testi ember támogatja a rendszert, úgyhogy nem tud róla, de közben meg is támadja a rendszert, és ő nem vesz észre, hogy saját maga ellen támad. És mit mond erre most Jézus? Azt mondja, hogy az az ország, az a király, aki maga ellen támad, az el fog veszni. Meghasonlik önmagával is, el fog veszni. És így vesznek az emberek. Én nem azt mondom, hogy persze én magam ellen kellett én is támadjak, én is támadtam a rendszert kint, kívül. Aztán megláttam, hogy a rendszer bennem van. Mert mindaddig, amíg én felnőtt vagyok, én vagyok a rendszer. Mindaddig, amíg testi vagyok, a testi örömöknek örülök, és azt keresem, és nem a lelki örömököt. Én vagyok a rendszer. Attól minél jobban támadom a rendszert, annál jobban visszajut a rendszer nekem. Megbolondult, tehát te én vagyok, mondja a rendszer, mondja a sátán, úgymond az embernek, te én vagyok, én te vagyok. Nem tudom, ez mennyire követhető, hogy mennyire felfogható. Én azt viszont tudom, hogy aki lelki, az megérti, miről van szó. Meg tudja érteni, miről van szó, aki lelki. Mert az igazság lélek, Isten lélek, lélek által meg lehet érteni. Aggyal ezt nem lehet felfogni. Hogyha valaki azt mondja, hogy ez bolondság, igaza van. Ha azt mondod, ez bolondság, teljes mértékben igazad van neked. Neked van igazad. Az énnek, az énednek, az agyadnak, a testednek van igaza. A test számára ez botrány. A test számára ez bolondság, hazugság. De a lélek számára viszont jó illatú igazság az élő Istentől. Mindenki támogatja a rendszert, aki testi, akinek a testből vannak az örömei, emberek, Mindenki támogatja a rendszert kivétel nélkül. Nincs kivétel. Aki a testi örömökért harcol és kel fel reggel, és azokat üldözik, azokat keresi, evés, ivás, szex, bármilyen hobbi, a testnek a kényszerítése, mindenki támogatja azt a rendszert, ami most omlik össze, és fel fog zabálni olyan sok embert, meg fog ölni, el fog pusztítani. Tehát így, hogyha egyszerre mondaná ki mindenki, aki ezt hallja, és aki ezt meghallhatja lélek által Istentől, hogy én vagyok a hibás mindenért, a háborért, a gyilkosságért, a gyilkolásért. Hirtelen lejönne a menny a földre. Lejönne a menny a földre szó szerint, emberek. Mert itt senki más nem hibás, csak én. Az én. Mindenki, amikor kimondja, hogy én vagyok a hibás, senki, nem az oroszok, nem Soros György, nem is Orbán Viktor, nem is a szocialisták, sem a Fidesz. Én, nem is a pápa. Én. Az én a hibás, emberek. A hazug én, a testi én, a felnőtt én, a kövér, nagy kövér én. Ő a hibás, mert mindenki, aki testi, támogatja a rendszert. A testivé válás a férfiaknál azt jelenti, hogy erősek és uralkodók. A testivé válás a nőknél az, hogy azt jelenti, hogy szépek. Arra törekednek ugye a hiúság, a szépség, és hogy csábítók, és ravaszok is ráadásul, ravaszok is, okosok. És mindenki, aki női nem, vagy férfi nem. Mindenki a rendszer támogatója. Minden férfi és minden nő támogatja a rendszert. A rendszert csak egy valaki nem támogatja, a gyermek. Az Isten fia. Akik fiúkká lettek, ők nem támogatják a rendszert. Mert ők gyermekek. Ők Istennek a rendjét támogatják, de azt nem kell támogatni. Mert Isten az ő rendjét nem azért teremtette, hogy mi támogassuk azt. Ő nem szorul rá mi támogatásunkra. Az ő rendjét értünk adta, az ő életét értünk adja most is. Aki nincsen benne Istennek a rendjében, mindenki támogatja a rendszert. Aki nem gyermek, mindenki támogatja a rendszert. Hát akkor ki a hibás? Putyin? Nem. A hibás sokkal közelebb van hozzád, mint gondolnád. Aki a szabadságot nem ajándékba kapja Istentől, az rab. Aki a szabadságért egy lépést tesz, egyetlen lépést tesz a szabadságért. Az ember már a halált okozza magának és embertársainak, gyilkol. Aki egy lépést tett a szabadságét mostanig, mindenki gyilkolt, emberek. Egy lépést tettem, legyen nekem pénzem. Több legyen, mint amire gondoltam, hogy szükségem van. Azáltal én már gyilkoltam. Másnak kevesebb jutott miatta, mert én okosabb és ravaszabb voltam. Ezért mondtam azt, hogy már nincsen olyan erős válasz a nők és a férfiak között. Mert a férfiak is megtanulták a Jézabel szakmáját, mesterségét, tudnak csábítani. Ravaszok ők is, a férfiak is. Az egész üzleti élet, a közgazdaság ravasságról szól. A meggazdagodás ravasságról szól. Ez meg Jézabel, és a férfiak művelik ezt. Ennyire tisztán és egyértelműen, megmondom őszintén, amikor az álomban benne voltam, az nekem kellemetlen volt. Annál is inkább, hogy megéreztem a rabságot, hogy milyen rab vagyok. Hogy a testem leuralt. Fú, borzalmas volt. Azt hittem, hogy egy nonsens álom, gyorsan el kell felejtsem ezt az álmot. Ne is foglalkozzak vele. És meg kell értsem, hogy hú, óriási, hatalmas tanítás van benne ebben az álomban. Abban a momentumban, amikor én döntöttem a másik lány mellett, először ugye játszottam az egyikkel, és nagyon jó volt. Táncoltunk meg minden. Meg is csókolhattam volna, úgymond, szent csókkal, ahogy mondta Pál apostol. Mert az nem számított volna egyáltalán. Mert az már nem, az nem testi. Mert ő is gyermek, én is gyermek vagyok. De amikor elkezdtem vonzódni a másik lányhoz, és magamhoz öleltem, és megcsókoltam, én abba helyben belementem a rendszerbe. Instant módon belementem a rendszerbe, már ajánlottam is, mondtam Jézabelnek, hogy te Jézabel, amikor mész majd szolgálni a világ urait, az Antikrisztust, a sátánt, akkor melyek én is veled, segítek neked. Én belementem az ő játszmájába, abba helyben. Ő már rab volt, ő már meg volt kötözve. És hogyan tett engemet rabbá az ő szépségével? Az ő csábításával, az ő nőiességével, az ő bűbájával, jaj, milyen szép vagyok is. Ezt nem kell szerintem én leírjam, hogy hogy adja el a nő magát, a nő a húst, a testi szépséget, hogyan árulja a nő. Na, úgy árulta ő is. És én elfogadtam, és megfogtam. Azt hittem, hogy én megfogtam a szerencsémet, úgymond. Magamhoz ölelte, de a halált ölelte magamhoz, emberek, a halált. És mentem bele a rendszerbe, mentem szolgálni a rendszert, mentem szolgálni az Antikrisztust, segíteni neki, felszolgálni a disznóknak, az uraknak. Ez történt államban. Ez a szex, emberek. A gyermek vágyik a szabadságra. Amíg gyermekek vagyunk, addig nem vágyunk a szabadságra, mert benne vagyunk. A gyermek istenesen vágyik, mert ő benne van Istenben. Ezért okoz káoszt és zűrzavart az ő fejében. Az apja meg az anyja kezd róla Istenről beszélni neki, és nem érti, miről beszélnek. Megbalondultak ezek. De miért nem érti, mert ő benne van, egy darabig még ő benne van. És akkor ő is elkezdi kint keresni Istent, a Bibliában is, mindenhol. És nem találja. És a végén aztán rájön 20 év múlva, 30 év múlva, hogy akkor volt ő Istenben, amikor gyermek volt. A felnőtt, amikor vágyik a szabadságra, ugye megváltolja magát. Tehát aki szabad, az nem vágyik a szabadságra. Aki vágyik a szabadságra, az egyértelműen kijelenti azt, hogy ő rab. Így van-e? Tehát maga az, hogy az a gondolat, hogy megfogalmazódik bennem, hogy vágyok a szabadságra, az kijelenti rólam, hogy én rab vagyok. Mert különben nem vágynék a szabadságra, benne lennék a szabadságban, a játékban. Isten jó kedvében, Isten örömében, ahogy fogalmazza Jézus. Tehát bárki vágyik a szabadságra, vegye tudomásul azt, hogy ő rab. És ez jó. Jó az, hogy vágysz a szabadságra, ezzel nincsen semmi gond. Mert szembesülhetsz azzal, hogy nem vagy mostan szabad. Csak a probléma az, hogy elmondom, hogy a világ, úgymond a teremtett, nem a teremtett világ, hanem az emberek által teremtett világ, az tudja, hogy te a szabadságra vágysz. Tudja, hogy vágyunk a szabadságra. Ezért fel is kínálja a szabadságot számunkra. Mindenféle formáját annak. Pénz által, testiség által, karrier által, hírnév által, jó munkahely által, pénz által, és ez mind a szabadság illúziója. És aki ezeket cserégeti, főképp ugye miért veszélyes a paráznaság, a házasságtörés? Azért, mert aki feltört a házasságot, amiben ő megérthette volna, hogy be van csapva, és elkezdte ugyanazt a hazugságot még egyszer, nem lesznek ideje befejezni emberek. A házasságtörők, nagyon sok a házasságtörők közül, nincs, ahogy meglás az életet. Mert ugyanazt a hazugságot, ugyanazt az illúziót előről kezdte. 40 évesen, 50 évesen, vagy 60 évesen. Nincs, ahogy meglássa mennyek országát. Mert belement ugyanabba a hazugságba, amit már rég el kellett volna felejtse. Az, hogy valaki belemegy ebbe a hazugságba 18 évesen, van idő is, Isten megállja. A törvény segít, összeköti őket, meg minden. Szembesíti őket. És végül megmenekülnek. Meg tudja őket menteni. De amikor valaki belemegy ugyanabba a hazugságba, úgy 30-tól arra felé, de nem, nincs értelme számokat mondani, mert nincs értelme. Annak már nem biztos, hogy lesz ideje rájönni arra, hogy te, én ugyanazt a hazugságot kezdtem előről. Előről kezdtem ugyanazt a hazugságot. Nem biztos rá fog jönni. Ha Isten kegyelmes, akkor ad betegséget, jó kemény betegséget, megedi jó kemény betegséget, jó kemény szembesülést, jó kemény gyötrelmet, veszekedést, háborút, ezt megengedi, és akkor talán szembesül valahogy. Hogy ugyanazt a hazugságot kezdtem előről én is. Amit már egyszer elrontottam, vagy sokszor elrontottam. De az biztos, hogy rohamosan csökken az embernek az esélye, a szabadulása, a menekülésre, aki házasságtörést követel. Egyik házasságból kimegy, bemegy a másikba, és közben az idő már el van telve. Az idő fogy, a kegyelem fogy. Ő csak most kezdi el a hazugságot. Mikor fog a végére érni, emberek? Mikor fogsz a végére érni a hazugságnak? És amúgy ezt csinálják a gyülekezetek. Ó, te, hát az Úr Jézus nevében új házasság. Új ez, új az. Ugyanabba az éve belementél még egyszer, és nem érted, hogy miért vagy gyógyszerfüggő, betegség, kemoterápia, problémák, tragédia, minden, nem érted. Azért, mert előről kezdtél egy olyan hazugságot, ami amúgy is a halálba vitt. De az elsőt Isten úgymond megáldotta, azt mondta, hogy segítek, itten még segítek szembesülni az első házasságban. Hogy meglássátok, hogy nem ez a lényeg, hogy ez az emberi projekt, ez nem jó. De aki elválik, mert azt hiszi, hogy másik férfival, másik nővel jobb lesz, azt az embert megmenteni. Én nem tudom. Tehát egyszerűen nem tudom felfogni, hogy Isten hogy képes, noha megment ezek közül is néhányat. De az én agyam nem képes felfogni, hogyan menekülhet meg valaki, aki házasságtörést követel, és belekezd egy újabb házasságba. Középkorú személy. Nem tudom elképzelni, hogy hogy lehet megmenteni valakit. Az agyam nem képes felfogni. Tudom, hogy lehetséges. Tudom, hogy rohamosan, tehát sokkal kisebb az esély. De az ilyen embernek rohamosan csökkenek az esélyei. Arra, hogy szabad lélekké váljon, és szabad lélekként távozza. Miért fontos a beszéd? A beszéd arra azért fontos, Mert hogyha engedjük, tehát persze, a beszéd az nagyon veszélyes, tehát a beszédben benne van a halál is emberek. Na, hogy valaki azt gondolja, hogy minden beszéd nagyon jó, csak beszél ki magad, persze. Beszél ki a moslékot egy folydával. Beszél ki a múltadat, beszél ki a hőstetteidet, és mész a pokol felé, magyarul. Tehát ahogy mondja a Salamon, a beszédnek a hatalmában, a nyelv hatalmában van a halál, de az élet is emberek. Mind a kettő a nyelv hatalmában van a halál is, az élet is. Mert hogyha én szólok, és test szerint szólok, a testet erősítem, emberek. Viszont ha szólok, és lélekből szólok, a lelket erősítem. A lélek erősödik. A lélek általi beszéd az ima. Tehát most körülbelül 2 órája imádkozunk. Azt hiszem, van már 2 órája kb. Imádkozunk. Lélek által beszélünk. Tehát igen, 2,5 órája most már lassan. Istennek a lelke szól általunk. Figyelmeztet elő elsősorban minket, és másokat is, akik ezt hallják. Ez az ima. Lélek által beszélünk. És ha lélek által szól a száj, mit csinál az? Tanítja a testet arra, hogy elengedje a lelket, meg felkészíti a testet arra, hogy elengedje a lelket. Az agyat készíti fel a lélek általi szó, a vallás, ez a vallás mostan, ugye? Amit hittem, azt, amit én kaptam álomban, azt hittem, hogy Istentől van is tanítás, és megvallom, kijelentem azt. És ez a szó lélek által felkészíti a testet, az elmét, hogy a lelket elengedje, teljes mértékben szabaddá tegye. Szembesíti az elmét az ő valódi hatalmával, azzal, hogy neki nincsen hatalma a test és a lélek fölött. Ő a lélek alatt kell, hogy legyen, mert másképp mind a kettő meg fog halni. Úgy a test, mint a lélek. Ha a test a lélek fölött van, akkor mind a kettő meg fog halni. Csak úgy élhet a test is, hogyha a lélek erősebb, mint a test. Hogyha a lélek erősebb, mint az elme, vagy a szellem, ahogy mondják. Tehát a lélek általi beszéd tanítja a testet, figyelmezteti a testet, fegyelmezi a testet, hogy ne akarjon felülkerekedni a lélek fölé, akkor ő is el fog veszni. A test is elvész, és a lélek is. De hogyha a lélek erős, akkor neki hatalmában áll megtartani a testet, letenni, és újra felvenni azt. Ilyen a lélek, hogyha erős. A kárhozat szó jelentése az, hogy a test rabságában élni, és abban maradni a test elvesztése után. Ez maga a kárhozat, emberek. Amikor a lélek nem kerül a test fölé. A test meghal, de a lélek még mindig a test alatt van. Kemény szavakkal úgy fogalmaztunk, hogy szó szerint, és majdnem szó szerint, hogy rárodhat a test a lélekre. Ráég a test a lélekre, mint ahogy az ing, az égő ing ráég a bőre, az embernek a bőrére, hogyha meggyullad az ő ruhája tűzben. Ez történik. Nagyon sok embernek a teste rárodhat az ő lelkére. A test rabságában éltünk mostanig, tehát serdülőkortól arrafelé a test rabságában vagyunk, a test kívánságait hagyjuk végre, a szabadságot is testi módon keressük, ugye, a börtönből ki akarunk szökni, a házasságból ki akarunk szökni, Romániából ki akarunk szökni, Oroszországból ki akarunk szökni, iskolából mindenütt ki akarunk szökni. Testi módon keressük a szabadságot, és minél tovább keressük testi módon a szabadságot, annál mélyebbre kerülünk a rabságba. A lélek annál mélyebbre megy a rabságba, míg végül teljesen eltorzul, kárt szenved, összezsugorodik, kárba vész, elkárhozik. Kárhozat egyenlő a test rabságában élni, és a test rabságában maradni, a test elvesztése után is. Ez a kárhozat. Aki a szabadságot nem lélek által kapja, és nem ajándékba kapja Istentől, hanem megdolgozott érte, mint ahogy el van hitetve a test, és a lélek el van hitetve, hogy meg kell dolgozni mindenért. Megdolgoztunk érte. Ezért nem tudja az ember elfogadni a megváltást, mert ő azt tanulta, hogy meg kell dolgozni a pénzért és mindenért. De a megváltás, az élet, a szabadítás, az ajándék Istentől, és ezért nem tud nagyon sok ember megszabadulni, szabaddá válni teljes mértékben. Mert azt hiszi, hogy meg kell dolgozni, és hogy tovább dolgozik a pénzért és mindenért, a szabadságért. És minél tovább dolgozik, annál mélyebbre megy a rabságba, a pokol beárata felé. Aki a szabadságot nem ajándékba kapja Istentől, az rab, még mindig rabságban van. Az újjászületés, szabadság, gyermekkévállás. Ezt ajándékba adja Isten a gyermetek szívűeknek, akik vágynak őszintén arra. Az alázatosoknak, akik alázattal fogadják Istennek, Jézusnak a beszédét, Isten tanítását. Ajándékba adja Isten az újjászületést, a gyermekkévállást. És aki gyermekként, újjászületett gyermekként, ugye, végzi be a föld életet, az nem tud meghalni. Sőt, hogy igazából, ha teljesen gyermekek lennénk, nem tudnánk meghalni. Egy gyermek nem tud meghalni. Lehetetlen neki. A halált meg kell tanulni, kell tizenem tudom én hány év iskola ahhoz. Kondicionálás, tanítás, felnőttektől, meg mindenkitől. Identitás megtanulás. Te büszke székely vagy, te büszke román vagy, ő büszke orosz, ő büszke zsidó, büszke férfi, büszke nő. Meg kell tanulni a halált, emberek. A halál az. Nem adják olyan könnyen, meg kell. Tehát egyedüli dolog, amit meg kell dolgozni, az a halál, emberek, a kárhozat. Minden más ajándék, az élet ajándék. A halálért, a kárhozatért keményen meg kell dolgozni. Ez az igazság. Isten könyörüljön rajtunk. Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.